Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. május 6-án szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. A Dunatisza közén és északkeleten többfelé felhős, másutt általában derült az ég. Napközben kezdetben sok napsütés várható, aztán délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután 25-29, késő este pedig 9-15 fok várható. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót. A stúdióban, ha bemondó, Bordi András és a Krónika szerkesztője, Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Tovább erősödött a forint. A jegybank elnöke szerint a hazai bankrendszer stabil és megőrizte hitelezési képességét.
A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot, a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. Következnek a részletek. Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számításai szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
A kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás-átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örököl az új kormány, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszer búcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth tére, ahol díszszemlével és zászló felvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
Magyar Péterik az országgyűlés alakulőülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
Rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászló felvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszer búcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól. Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszer búcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyag áremelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, melynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
Itt a krónika.
Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak több halálos áldozata is volt.
Zaporizsjában 12 ember halt meg, 16 pedig megsebesült, amikor lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosótér találat. Tűzötött ki egy üzletben és egy üzemépületben. Kramatorszk városát három bomba találat érte, 5 ember halálát okozva. A poltavai régió egyik gáztermelő üzemét is heves csapások érték, itt 5 áldozatról számoltak be. Közben Ukrajna is támadta az orosz területeket. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsebesültek. Az ukrán fegyveres erők drónokkal, robotrepülőgéppel támadták Csuvasföld fővárosát, Csebokszárit is.
Romániában bizalmi szavazással megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért szövetség nyújtotta be.
Most az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal való egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Nikus Ordán korábban azt mondta, azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.
A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig, az utazásokat pedig június 1-e és 8-a között kell megvalósítani.
Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlő ültetvényeket az elmúlt napokban, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
Friedman János a Kossuth Rádióban elmondta, a veszteséget még összesítik, de több helyen teljesen elfagyott a termés. Közölte, a legnagyobb kár a kósági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
Ide nem volt előre a szőlő. Máskor is ilyenkor előrébb tud lenni a szőlő, de ez egy átlag. Amivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszály is segít ebbe, hogy talajnak nagyobb a kisugárzása. 10 semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegítnek, ez a klímaváltozás egyre abszurdikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a Mátra, Egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti akár.
A szántóföldi növénytermesztés is nehéz helyzetben van az aszály miatt, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke.
Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne.
A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. De ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricái. A klímaváltozás következtében a termelésbiztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföld vidéken, ahol már nem termesztette a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
Súlyosbítja a több éve tartó hazai aszályt, hogy a téli fél évben nem töltöttek vissza a talajvízkészletek, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese.
Gacsályi József a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb, és emlékeztetett, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítás a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
Időalapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári programsorozatok idején.
Május 21-e és 31-e között, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény, közölte a MÁV. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időkereten belül. Bővebb információk a MÁV csoport honlapján érhetők el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint új terelést építette ki az M4-es autóúton Monor térségében, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Lezárták a 2. kerületben a Labanc utat, a Kurucsersi út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Nemzeti Sport Krónika.
Az Arsenal jutott először a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot az Arsenal a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti döntőben, amelyet május 30-án a Puskás Arénában rendeznek. A másik ágon ma 21 órától a Bayern München egy gólos hátrányból fogadja a címvédő Paris Saint-Germaint. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért játszott rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak a mai tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a döntőbe. Söpréssel bajnok az NK Universitas Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután a Diósgyőr elleni döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. A pécsi csapat simán 77-49-re verte a DVTK-t, és ezzel a klub első aranyérmét szerezte meg. Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az ötödik helyért az Albafehérvár játszhat, miután Sopronban is győzött. Véget ért a londoni asztali tenisz csapat világbajnoksága magyar férfi válogatott számára, mivel 3-0-ra kikapott a favorit svédektől a 32-es főtábla első fordulójában. Döntő szettben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-Wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gáfi Dalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel. Köszönöm a figyelmet!
Műsor ajánlott.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
És akkor ismét sporttal folytatjuk. Söpréssel bajnok a Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután a Diósgyőr ellen a döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. A pécsi csapat simán 77-49-re verte a DVTK-t, és ezzel a klub első aranyérmét szerezte meg. A mérkőzés után a bajnok csapat képviseletében Studer Ágnes nyilatkozott Balogh Balázsnak.
Ági, gratulálok a bajnoki címhez. Hát ez annyira sima volt, hogy szerintem erre senki nem számított, hogy a mindent eldöntő mérkőzés számotokra ennyire jól alakul. Majd minek köszönhető ez? Például annak, hogy bátran droptátok az elején is a triplákat?
Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésbe, 100%-on teljes odafókuszáltságban. És egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert én egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtuk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
A Pécs magyar válogatott játékosát, Török Ágnest, Nyágói Gergely kérdezte.
Nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni erről a mérkőzésről, a döntőről, és úgy gondolom, hogy a te teljesítményedről, hiszen amikor tudtuk azt, hogy Lexi Held és Julia Reisinger van, nem lehet itt a csapattal, akkor mindenki azt mondta, hogy a Diógyőr az esélyesebb, ha csak nem, a pécsieknél lesznek olyan egyéniségek, akik fel tudnak lépni és vezérek kiválnak. Hát te abszolút vezérre váltál.
Nagyon szépen köszönöm. Igazából, amikor tudtuk, hogy ők nem lesznek velünk a döntőben, a két legfontosabb játékosunk lényegében, akkor tisztáztuk magunkban, hogy ebben a döntőben le kell dobni minden láncot, és mindenki filter nélkül kell teljesítsen, őszintén és szívből mindenki tenni a pályára. Nem sokat tettek volna arra, hogy nekünk 3-0 lesz ez a döntő, inkább az, hogy 3-0 lesz a DVTK-nak. Azt hiszem, hogy mindenki abból töltekezett a csapatban, amilyen csapatkohézió nekünk volt, illetve amilyen energiát adott az, hogy sokat úgymond ellenünk fogadtak.
Emlékszem, amikor 2 éve megérkeztél Pécsre, itt voltam a bemutatásodon, és akkor arról beszélgettünk, hogy azért jöttél Pécsre, mert bajnok szeretnél lenni a Pécssel. Ez sikerült. Még mindig ott van a táblán a végeredmény 77-49. Felfogtad már, hogy magyar bajnok vagy a pécsi csapattal?
Lajos, lassan kezdem felfogni, de ez 2 év munkája volt, de ha úgy veszik, akkor 15 év munkája. Nekem ez az első bajnoki címem, és nem cserélném el más szezonra, akár máshol voltam, akár itt, mert ez egy csodálatos szezon volt, én örökre emlékezni fogok rá, és egy méltó megkoronázása volt a 3-0, hogy itthon fejeztük be a Lauberbe teli csarnokkal. Nagyon büszke vagyok erre a brigádra.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
És már is folytatjuk a műsort, mégpedig Zsoldos Barna anyagával, több mint 100 éves Máté Szalkai mezőgazdasági iskolában, ma Baross László mezőgazdasági szakközépiskola. Hagyomány, azt mondják, hogy a ballagás előtt a végzős diákok régen lovasfogattal, traktorokkal vonulnak végig a településen, így búcsúznak a várostól, megmutatják, hogy értenek a géphez. Az indulás előtt néhány diákkal beszélgetett Zsoldos Barnabás és az Északi Szakképzési Centrum főigazgató helyettese Ferdinánd Ágnes és dr. Ugye a László igazgató is megszólal most ebben a riportban.
Máté Szalkán a Baross László mezőgazdasági szakközépiskolában, technikumban felvonulásra készülnek a végzősök, mégpedig a sárgulás ünnep keretében traktorral mennek végig a városon. Ma a fiatalember milyen szakon végez?
Gyahor Zsolt vagyok, én mezőgazdaság technikusként fogok végezni.
És akkor hogyan tovább?
Mit? Már munkahelyem van, tehát ott folytatom, otthoni gazdálkodással is foglalkozunk. 10 hektáros földterületen, de tervemben van, hogy ezt bővítsem minél nagyobbra, és sajátot tudjak létrehozni.
A szántóföldi kultúra a meghatározó?
Így van.
Máté Szalka környékén?
Nem. Ilyen majd is.
Milyen szakterületen végez?
Gazda leszek, és ezen belül az iskola után felnőtt képzésbe a virágkötészetet, és azon felül saját vállalkozás.
A szülőkkel együtt megy a vállalkozás, vagy teljesen önálló elképzelés?
Teljesen önálló elképzelés. Nyíregyháza környékén szeretnék, ahol élek.
Szántóföldi kultúra, meg ilyesmi szóba se jön.
A páromig gazdálkodnak, abba is helyét érzem magam, de inkább a virágok felé húz a szívem.
Tehát akkor az egész család dolgozik már ebben a szakmában.
Így igaz.
A nevet még egyszer?
Takács Amina.
Homoki Szabolcs, akiről közben megtudtam, hogy nagyszerű sikert ért el. Mi az, ami országosan figyelemre méltó?
Országos szakmai versenyen vettem részt, ahol 3. helyezett lettem.
Számot kellett adni a szántásról, vetésről, betakarításról?
Voltak ilyenek is, meg állattartási ismeretek is.
Csinálod is családi vállalkozásban?
Igen.
Hol?
Visszakeresem. Közel 200 hektár földterületnek a fele szántóföldi kultúrka, másik fele meg legelő.
Hogyan tovább? Tanulsz még?
Tanulok. Debrecenben az Agrár Egyetemre.
A család ugyanezt csinálja?
Igen.
Ők is egyetemet végzettek, vagy te leszel, aki a disziplinákat ismered majd?
Én leszek a első diplomás.
Nagyon színes a paletta. Milyen traktorok vannak? Milyen erőgépek?
Vannak DH, Fendt, John Deere, MTZ.
Valóban New Holland meg a legmodernebbek. Te melyikkel? Jöttél.
Ezzel a szörnyeteggel.
Tehát az van ráírva, hogy szélhámos. Ez így valami van. Célzás?
Akár az is lehet. A teheneknek van vele kaszálva, sodorva, szántunk.
És hol?
Csengerújfaluban.
Ferdinánd Ágnes, főigazgató helyettes asszony, jelen van Máté Szalkán a Baross László mezőgazdasági szakközépiskola, szakiskola sárgulási ünnepén. Ha a szakképzési centrum területi nagyságát nézem, akkor hát az országban az egyik legnagyobb. Hevestől Szabolcs-Szatmár már Bereg megyei 10 szakképzési iskola tartozik a centrumhoz. Mezőgazdasági képzéseket folytatnak elsősorban. Milyen az érdeklődés a fiatalok részéről?
2 szempontból lehet ezt megközelíteni. Az intézményünket egyaránt választják azok a fiatalok, akiknek a családjában gazdálkodás folyik, de ugyanakkor iskolázunk be olyan fiatalokat is, akiknek nem ilyen a háttere. A másik vonulat, hogy az agrárszakképzésnek talán most van olyan szerepe a társadalomban, hogy nagyon komoly kihívások előtt áll a mezőgazdaság, és erre egy komoly és felkészült oktatást tud választ adni. A 2 fő ágazat, amelyben oktatunk, ez a mezőgazdaság és erdészet és élelmiszeripar, többféle szakma megtalálható.
Főigazgató helyettes asszony, mi a meghatározó, a szülői ráhatás, vagy az ifjúság érdeklődése?
Az intézményeinkben egyfajta kérdőéves felmérés alapján vannak eredményeink. Azt tapasztalták az iskolák, hogy a legjobb beiskolázási stratégia az a jó hír. Nem csak csak az agrárszakképzésnek, hanem annak az iskolának a helyi beágyazottsága, regionális beágyazottsága nagyon sokat jelent. És valóban, ahogy mondja, hogyha a szülő vagy a családban bárki az adott intézményben végzett, akkor ez szintén húzóerő. De tovább megyek, nem csak ezekre a tapasztalatokra kell az iskoláknak alapozni, amikor a pályorientációt megközelítik, hanem már a legmodernebb platformokat, az internet adta lehetőségeket is meg kell ragadni ahhoz, és annak érdekében, hogy hirdesse magát sikerrel egy intézmény.
Dr. Bugya László, a Baross László mezőgazdasági szakközépiskola igazgatója. Persze az a különleges helyzet van, hogy a Bakta Lóránt házi mezőgazdasági szakközépiskola igazgatója is. Maradjunk Máté Szalkán. Nem számoltam meg, sajnálom, hogy hány traktorral vonultak fel a fiatalok, mentek végig a városon. Ez azért azt mutatja, hogy visszajött a agrár szakterületnek a becsülete, jól gondolom?
Ha jól számoltuk, 47 erőgép vonult fel. Itt ezek a mezőgazdasági szakképzésben résztvevő fiatalok nagyon szívesen mutatják meg a város közvéleményének azt, hogy ők már gyakorlatilag készen állnak a gazdálkodásra.
Ma az jutott eszembe, mikor láttam itt az induláskor, hogy milyen gépek, erőgépek gördültek ki az iskola kapuján. Az iskola rendelkezik hasonló modern erőgépekkel, vagy nem ez a meghatározó, hanem az, hogy az alapokat megkapják.
Az Északi Agrárszakképzési Centrum mindent megtesz annak érdekében, hogy az iskoláiban korszerű modern erőgépek és munkagépek álljanak rendelkezésre, és bízunk benne, hogy mi is fel tudjuk majd venni a versenyt azokkal a fiatal gazdákkal, akik több tíz vagy több százmilliós pályázaton ilyen jellegű modern gépeket tudnak beszerezni. Ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy egyelőre ezekkel a több száz hektáron gazdálkodó gazdákkal mi nem tudjuk felvenni ilyen szinten a versenyt. Természetesen ezek a tanulók, amellett, hogy az iskolában megtanulják a régebbi hagyományos eszközökön a gazdálkodást, akár a gépszerelést, a modern eszközöket is ismerik, hiszen otthon családi körben ezeket használják.
A nem földterülettel rendelkező fiatalság körében milyen az érdeklődés az agrár szektor iránt?
Nem csak a hagyományosan földművelésből vagy állattenyésztésből élő családok gyermekei jelentkeznek az agrárszakképzésbe, hanem más orientáltságú családok gyermekei is, hiszen az agrár felsőoktatásban is nagyon nagy lehetőségek vannak, kamatoztathatják tudásukat.
Mennyien ballagnak most?
Baross mezőgazdasági technikum szakképzésiskola és kollégiumból 4 osztály fog elballagni, ugye 85-90 fő közötti létszámot jelent, Bakta Lóránt házán pedig 56 fő fog elballagni.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád-Fejedelem útján az Üsökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták szintén a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat. A fő, illetve az elővárosi vonalakon zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult a vonatforgalom. Pótlóbusz indul ma 7 óra 4-kor Pusztaszabolcsról Székesfehérvárra, valamint estig Vésztő és Gyoma között minden második vonat helyett. A Salgó-Tarjáni vonalon vasárnapig tart a karbantartás, 60 és Somoskőújfalu között pótlóbuszok közlekednek a Szurdok-Püspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt. A buszok útvonala módosult csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok nem érintik Szurdok-Püspökit, oda Pásztorról állomáspótló buszok indulnak majd. A Békéscsaba Vésztő vonalon is átjáró átépítést végeznek, ezért ma és holnap Gyula és Kötegyán között pótló buszok szállítják az utasokat. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Pál Mártontól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A nap első felében még nagyrészt fátyolfelhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként zápor eső előfordulhat, késő délutántól néhány zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sok felé megérénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. Délután általában 25 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződése számíthatunk, és zápor, zivatar is kialakulhat több helyen. pénteken kevés helyen még esett, majd a hétvégén ismét napos, száraz idő lesz a jellemző. Köszönöm figyelmüket!
Fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet. Donald Trump elnök a döntést a közvetítő Pakisztán kérésével, illetve azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést értek el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja ugyanakkor továbbra is fennmaradt. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntetőintézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket aztán a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség nyújtotta be. Itthon idén is meghirdette diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek és közös élményeket szerezzenek. A pályázatokat vasárnapig lehet benyújtani, az utazásokat június első hetében kell megvalósítani. Időalapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári program sorozatok idején. Május 21-e és 31-e között, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Csongrád Csanád.
Ősi növényünk. Kendertermesztés és feldolgozás Csongrádban. Ennek a munkának évszázadokra nyúló hagyománya van a Délalföldön. Az egykor 5-6 ezer hektáron termesztett növényt a 19. század második felében modern felszereltségű üzemek dolgozták föl. Közülük a legnagyobb a szegedi Bakai Nándor féle kenderfonó volt, amelyet az édesapja még kötélverő műhelyként alapított. A kiegyezés után Nagylakon, Szegváron, Algyőn és Hódmezővásárhelyen is működtek kendergyárak, így Csongrád vármegye lett Közép-Kelet-Európa kenderiparának központja. Szeged első nagyipari létesítményét az árvíz, majd az 1892-es tűzvészt követően főként állami támogatásokkal építették újjá. A kendermag nem csak állateledelő szolgált, hanem olajat is ütöttek belőle, amiből sokfelé kendervajat is köpültek. A kenderfonókban a kiáztatott rostokból a mezőgazdaságban használt kötözőt, kötelet és ruházatot, valamint háztartási textíliákat készítettek. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében nevű kezdeményezés támogatja a hagyományos kendertermesztést és a népi kézművességen alapuló gazdálkodást. A program célja a kender mint ökonövény megismertetése és népszerűsítése a fiatalok között.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Hazánkban egyike a legszebb, legismertebb fürdőhelyeknek az Egri Termál fürdő, amely már április 1-én megnyitotta kapuit. 5 hektáron a fedett és nyitott vízi élményziget 13 medencével, sportpályákkal, játszótérrel és a török fürdőbe közvetlen átjárási lehetőséggel rendelkezik. Eger különlegessége, hogy a világon egyedülálló módon kétféle gyógyvíz is megtalálható, egy helyütt, ez ritkaság. Most indul egy 1,8 milliárd forintos két éven át tartó fejlesztés. Ennek keretében megújul a fogadó és a beléptető rendszer. Pilisi Csenge riportja következik.
Kijönni?
Ide nagyon érdemes kijönni.
Mit kínál az egész strand?
Hát lehet úszni, aki sportol rendesen nagy úszómedencében, lehet gyógyulni többfajta gyógyvízben. Hát én, mit tudom, én 30 vagy 40 éve ide járok naponta, és télen is lehet. Szóval az a jó benne, hogy télen is. És amióta megcsinálták ezt az élménymedencét, akkor ott meg lehet feküdni egy ilyen pezsgő ágyon. Nagyon kellemes, minden nagyon kellemes, és minden nap, hétköznap 11-től van vizitorna, és az ingyen van, és ott az ember eltornázgat, tehát van mit nézni, meg van mit csinálni tegerben.
A gyógyvíz az tényleg nagyon jó, a melegvíz is nagyon jó. Hát van kicsiknek medence, úszás lehetőség, tehát tulajdonképpen bárki megtalálja, amire kedve van.
A gyógyvíz az mire jó? Mi mindenre jó?
Reuma, vagy csontritkulás, én nekem az van például, és nekem ez a külön gyógytorna nagyon jó, plusz ráfejelek egy kicsit a kinti gyógymedencével.
Még Réta, jó idő, hogy készül a szezonra az Egri Strand? Máma Zoltán, az Eger Termál Kft. Ügyvezető igazgatója.
Most éppen az ötös ankorban tartás alatt, amelyet szeretnénk teljes mértékben előkészíteni a szezonra. Most jelen pillanatban, amely medencénk üzemelnek, ugye bent a fürdőház, a négyes medence, amely melegvizes, kénes vízzel rendelkezik, az egyes, egyperá, illetve a kettes, hármas medence, ami közvetlenül összekötetésben van a török fürdőnek a rendszerével, és ugye radonos feltörés mellett található közvetlenül.
Azt mondják, hogy az igazi nagy roham majd, ugye amikor már kitör a vakáció, az iskola végén szokott nem csak Egerben elindulni, hanem országszerte ez jellemző.
Úgy terveztük, hogy a pünkösdi időszakra szeretnénk újabb medencenyitásokat. Az önkormányzat kérésének megfelelően bevezetünk majd egy új szolgáltatást. A lehetőség lesz egy korai nyitás következtében reggel 6-tól 8-ig a 7-es úszómedencét használni.
Mennyire egyedülálló az egri fürdő olyan tekintetben, hogy itt ugye többféle, tehát kénes és radinos gyógyvíz egyszerre fordul elő.
Általában a fürdő nagy többségüknél egy típusú gyógyvíz félére épül. Ez ugye Magyarországon területenként változó lehet, például az Alföldön a Hajdúszoboszló és térsége környékében ez a jódos jelleg a jellemző, itt a hegyvidéki környezetben közel, itt általában a kénes víz, és hát Egernek azért van speciális jelleg az egri termálfürdőnek, mert itt közvetlen egy ilyen hasadékrendszerből a radonos gyógyvíz is feltör, és ez adja egyébként a török fürdő szolgáltatásának az alapját, plusz a strandfürdőnek is az egyik típusú szolgáltatását, úgyhogy ritkának mondható az, hogy kettő vagy több fajta gyógyvíz rendelkező gyógyfürdők nyújtanak ilyen jellegű szolgáltatást. Én úgy gondolom, mindenképpen kuriózum ilyen tekintetben.
Jellemző karbantartás munkálatok mellett fejlesztéseket is terveznek idén?
Már a tavalyi évben is végeztünk olyan elsősorban műszaki jellegű beavatkozásokat a vezérlési rendszerben, illetve kifejezetten baleset megelőzési célra például a burkolatfelújítási beruházásokat, amiket egyébként meg is kell csinálni minden évben. A mostani év pedig talán lehetőséget ad majd arra, hogy ahol a Petőfi téri bejáratnak egy kicsit a felújítgatása, festése, a beltéri ülőpadoknak a felújítása, beltéri tereprendezés, illetve szeretnénk az érsekkerti bejárat közvetlen környékén is kisebb-nagyobb felújításokat megtenni. Hál' Istennek az önkormányzat nyert egy 1,8 milliárdos topos fejlesztést, ami azt jelenti, hogy ebből a szoft költségek levételével 1,5 milliárd forint marad, ami kifejezetten az építés céljára vonható be. Minden jól megy, még ebben az évben elkezdődhet a tervezés folyamata. Elvileg a kivitelezés az valamikor jövőre tolódhat. Ez magában foglalja új fogadórendszernek a kialakítását, új beléptetőrendszer, pénztárrendszer, mosdók felújítását, öltözők korszerűsítését, magának az épületnek egy kicsit a renoválását. Teljesen új dolog lesz Eger életében, hogy a családosok részére nem volt télen, vagyis szezonon kívül olyan családi jellegű rész, ahova be tudtak volna jönni gyerekkel. Gyakorlatilag melegvizes medencék voltak, de élmény jellegű szolgáltatás nem volt. A nagy terv az, hogy egyik központi elemként, hogy a fürdőháznak a medencéit át fogjuk alakítani, ilyen élmény jellegű szolgáltatásra, hogy a családok is, a gyerekek is tudják használni. Ezt nyári időszakra kiegészíti majd úgynevezett spréparknak a létesítésre, ami nagyon népszerű, ez a gyermekvízi játszótér a legkisebb gyerekeknek is. Öntöző rendszer korszerűsítése a teljes fürdő területén belül, és hogyha még jut pénzre, akkor a Hadnagyúti bejárati résznek is egy kicsit az átalakítása, új öltözők telepítése. Ennek megfelelően lett beadva a pályázat, ami végül is ezt az 1,8 milliárd forintos támogatást megkapta.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Az iráni háború és a hormuzi szoros részleges lezárása miatt az európai légi közlekedés kerozinellátása bizonytalan, ami a nyári menetrendben akár 10-15%-os járatszám csökkenést is okozhat. A légitársaságok éppen ezért úgynevezett útvonalállásokkal, üzemanyagpótdíjakkal és tankerezéssel reagálnak, ami magasabb jegyárakat és különösen a fapados járatok számára súlyos veszteségeket, akár az olcsó repülőjegyek korszakának a végét is jelentheti. További részletek Negeleventétől.
Megtudtam, hogy ön szokott kiutazni sokat az unokákhoz, illetve a gyermekéhez. Mennyiben érinti önt az, hogy drágulnak a repülőjegyek, illetve a járatcsökkentések is várhatóak a nyáron?
Hát reméljük, hogy olyan nagyon nem fog drágulni.
Hallgatónk Anikó nyugdíjas, és fél évente látogatja Angliában élő családját.
Én nyáron nem utazok, mert nyáron nagyon drága mindig a repülő. Én ősszel meg tavasszal szoktam, de akkor is a lányom veszi meg a repülőjegyet, és két hónappal korábban veszi meg, akkor olcsóbb.
Tudatos, hogy még hamarabb van megvásárolva a repülőjegy, pont azért, hogy ne a legnagyobb tumultusban vagy a legnagyobb szezonban, hanem akkor még amúgy is olcsóbb, hogyha jó üzemanyag árak vannak.
Így meg, ha két hónappal korábban megveszi a jegyet, akkor az tökéletesen elfogadható.
Így egyébként a gyerekek, unokák mondanak valamit, hogy most ebből Európa szinten mi várható, hogy ők például akarnak-e utazni valahova, vagy jönnek-e?
Jönnek haza nyáron, természetesen kocsival, mert négy főre nagyon drága a repülőjegy, és így inkább olcsóban jönnek, hogyha a kocsival érkeznek.
Alapvetően mi a családdal és a barátokkal a FaceTime-nak, meg az ilyen olcsó, fapados járatoknak hála tudjuk tartani a kapcsolatot.
Norberték feleségével és kislányukkal London mellett laknak, és inkább hozzájuk látogatnak a rokonok, mint sem ők utazzanak haza, mert kisgyermekkel és néhány éves kutyájukkal elég körülményesnek tartják, mind autóval, mind repülőgéppel megtenni a hazautat.
Az, hogyha most hirtelen megváltoznak a járatok, azért minden napokra nem lesz jó kihatása. Amit jelenleg hallok, az, hogy vagy eltörlik a járatot, vagy összevonnak különböző járatokat. Gondolom azokat, amik kevésbé vannak kihasználva, mondjuk ez egy ilyen Debrecen-London járat esetében nem tudom, hogy fog működni, mert tapasztalatban, amit én látok, az, hogy általában ezek tele vannak, és itt nem hiszem, hogy itt össze lehet nagyon volni. Az pedig, hogy ez hogyan hat az emberekre, hát én csak a saját példámból tudom, hogy például az anyukám a úgy szokott hozzánk egy látogató, hogy nagyjából előre megveszi a jegyeket, sokszor egy évre, és akkor ő azt szerint tervezi az évét. De hogyha nem tudom, most van egy június 5-ére, abból hirtelen mondjuk lesz 10-e, meg lehet a 10-éből is lesz 12, aztán utána ezt lemondják. Azért ez jelentős újratervezéssel jár, plusz azért ez nem mindig oldható meg. Ha esetleg valaki meg egy, tudom, egy nagyobb cégnél dolgozik, azért nem úgy lehet átvinni ezeket a szabadságokat egyik napról a másikra, meg ez nem egy flexibilis dolog. Hát remélem ez megoldódik ez a helyzet. Túl ezen a viszályon vagy háborún. A minden napokban jelenleg amúgy ennek én nem érzem a hátrányát egyelőre.
Az európai helyzet rendkívül összetett, hiszen bizonyos desztinációk a nyaralások alkalmával ki fognak esni, ez például a Közel-Keletre vonatkozó előrejelzés.
Erről pedig már Német Viktória, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője beszélt műsorunknak.
Ezt a térséget legszívesebben az európai turisták látogatták, ekközben pedig azt látjuk, hogy ilyenkor az utazók inkább közeli célpontokat keresnek, akár a kontinensen, Európán belül, akár pedig még szűkebb régióban a saját szomszédos országaikat. A légiforgalom járat csökkenései azt mondják maguk után, hogy elsődlegesen azok a járatokat fogják megszüntetni, amelyek a szomszédos országokat, illetve nagyon közeli helyszíneket kötik össze. Viszont ezekben az esetekben van helyettesítő forgalom, tehát például vasúti úton vagy személyautóval lehet ezek között a helyszínek között közlekedni. E tekintetben még rendkívül bizonytalan az, hogy az európai turizmusra, illetve célpontoknak a bevételeire hogy fog hatni ez a jelenlegi helyzet.
Látható volt már a koronavírus járvány ideje alatt is, hogy azok az akár belföldi desztinációk is, amelyeket könnyen akadálymentesen meg tudtak közelíteni az utazók, sokkal kevésbé veszítettek a forgalmukból. Ez a jelenség valószínűleg most is megismétlődhet, véli Német Viktória.
Elsődlegesen inkább a belföldi turizmus lehet a nyertese ennek a közel-keleti konfliktusnak, illetve a kerozin hiánynak. Több javaslatot is látunk, ezek nem feltétlenül közös európai szintű javaslatok, hanem függnek attól is, és melyik tagállamot hogy érinti, így egyedi intézkedésekről és akár egyes légikötők vagy társaságok szintjén is egyedi döntésekről van szó. Látunk olyat, hogy korlátozzák a kerozin mennyiséget, a légitársaságoknak ezzel kell gazdálkodni, ez alapján kell kitalálniuk a menetrendjüket, ez vagy járattörlésekhez vezet, az elsődlegesen a közelebbi célpontok esetére vonatkozik. A másik lehetőség az az, hogy bevezetnek egy úgynevezett pótdíjat, ami azzal jár együtt, hogy a vásárló megveszi a repülőjegyét, itt van egy bizonyos összeg, amit jeleznek, hogy ez még pótdíjként felszámolható, amennyiben a kerozinárak ezt szükségessé teszik az utazás időpontjáig.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője úgy fogalmazott, mindez pedig a légitársaságok esetében egy pótlólagos bevétel, de valószínűleg nem fedezi majd a teljes kerozin hiányból adódó veszteségeiket.
Emellett még vannak további más lehetőségek is, viszont például a fapados légitársaságok esetében ez rendkívül kedvezőtlen, hiszen ők nagyon feszes menetrendekkel közlekednek, illetve alacsony haszonkulcsokkal, amiben nincs belekalkulálva az, hogy most nem csupán egy piaci sok miatt bizonytalan a kerozinára, hanem tényleges fizikai hiány állapotokkal is számolni kell. Hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakulhat át a légi közlekedés, akkor ilyen időszakokban mindig felerősödnek azok az ötletek, amelyek például a fenntartható üzemanyagok felé terelik a modelleket, ugyanakkor nagyon nagy innovációs hiányosságok vannak, itt még nagyon sok új dolognak kell történnie, vagy pedig maguknak a repülőknek az átalakítása is. Már látjuk ennek bizonyos jeleit, de még gyerekcipőben járnak. Viszont sok esetben azt látjuk, hogy éppen az ilyen krízis és válsághelyzetek azok, amik fel tudják gyorsítani a technológiai ugrásokat, amelyeket ezek a helyzetek lényegében maguk indukálnak.
A Közel-Kelet kapcsán most kirajzolódott az, hogy Európának jelentős kitettsége van, és hogy nagyságrendileg 70%-ban tudja garantálni, illetve előállítani saját maga számára a kerozint, emlékeztetett Németh Viktória.
Az a jövőben mindenképpen egy megoldandó kérdés, ugyanakkor bármelyik más régió esetében is láthatunk kihívásokat, illetve azt, hogy őket is nehezen érinti ez a közel-keleti helyzet, hiszen például kézenfekvő lenne, hogy az Egyesült Államokból vásároljon Európa, illetve egyes légitársaságok előtérbe is helyezik ilyenkor azt, hogy a hosszú távú járatok inkább nagyobb súllyal, tele üzemanyaggal közlekedjenek, amit mondjuk az Egyesült Államokban tankolnak meg. Viszont most már azt látjuk, hogy ez a probléma nem csak az üzemanyaghiánnyal küzdő Európára terjed ki, hanem más kontinensekre is, éppen az Egyesült Államokban volt a napokban egy olyan csődhelyzet, ami egy fapados légitársaságot érintett.
Vagyis ezek a helyzetek hosszú távú megoldásokat kívánnak úgy tagállami, mint közös európai szinten, emelte ki az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indít a Hormuzi szoros térségében, hogy kimentse az ott rekedt hajókat, közölte az amerikai központi parancsnokság. A hadműveletben több ezer katonai számos harci eszköz vesz részt. A stúdióban pedig Kis Rajmunda Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője volt, diplomata. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mivel járhat ez a fajta bevetés? Ugye eddig légicsapások voltak, tartózkodtak a szárazföldi összeütközésektől. A Hormuzi szorost az iráni forradalmi gárda ellenőrzi. Itt most van ebben kockázat?
Óriási kockázat van, hát már tegnap fegyveres összetűzés történt a Hormuzi szoroson. Egyébként a tűzszünet még mindig életben van, de tegnap éppen az úgynevezett moszkítóbótok, ezek a szúnyog hajók, ezek alacsony minőségű motorcsónakok, ami képesek arra, hogy drónokat lőjenek ki az áthaladó tartályhajókra, és ez meg is történt tegnap. Több amerikai és egy koreai, dél-koreai hajóra is lőttek. Ezeket a hajókat pedig az amerikai haditengerészet Hormuzi szorosban állomásozó egységei megsemmisítették. Ez olyan 6-7 hajót jelent. Folyamatosan ott van. Ez most egy ideglenes művelet. Szeretnék átkísérni azokat a kereskedelmi célú hajókat, amik a műtrágyát, vagy az olajat, vagy az LNG-t, a cseppfolyósított földgáz szállítják át Ázsiából Európa felé. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy Iránnak a Hormuzi szoros most egy nagyon komoly ütőkártyája.
Ráadásul ugye Iránban nagyon fejlett a dróntechnika, dróntechnológia, ugye ismerjük a orosz-ukrán frontról a bevetett gépeket. Aztán ugye mondja, hogy a csónakok, ezek olcsók, végül is ilyen egyszerű kilövő állásnak számítanak.
Pontosan.
A drónok is néhány ezer dollárból megvannak. Szóval nagyon átrajzolja ez a háborúnak, illetve a harci lehetőségeknek a tárházát, kimenetelét, hogy fogalmazunk, az esélyeket. Igen. Mert hiszen hiába ott a drága csatahajók, amelyek ugye dollármilliókba kerülnek, meg a fegyverzet, meg a fejlett hadsereg, egész egyszerűen, mint ilyen gerillaharc, meg lehet bénítani, vagy akár mondjuk kudarcra is lehet ítélni.
Pontosan, hogyha a hormuzi szoros nézzük, mondjuk egy L-alakban tele van barlangokkal, és a barlangokból jönnek ki ezek a motorcsónakok, és nyugodtan tudnak lőni, de a partraszállás azért sem elképzelhető, hiszen a part vonaltól is akár 100 kilométerre tudják használni ezeket a drónokat, tehát ott több amerikai katona halna meg, vagy hogyha valamelyik NATO tagállam úgy döntene, eddig nem döntött úgy, hogy segítene Donald Trumpnak és az Amerikai Egyesült Államoknak, vagy Izraelnek az iráni elleni háborújában, akkor ez szintén nagyon veszélyes lenne. De az is nagyon veszélyes, hogyha nem tudnak döntésre jutni a hormuzi szoros sorsáról, mert már a gáz is négyszer annyiba kerül, történelmi magasságban van az Amerikai Egyesült Államokban, és ennek komoly politikai következményei lehetnek. Az Európai Unióban is nagyon komoly energiaválságot jelenthet, Afrikában pedig szinte katasztrófát. A műtrágya és az üzemanyag hiánya, amit meg az elmúlt évekből tudjuk, óriási migrációs hullámot indíthat el Európába. Sajnos ez a legszebb a nemzetközi kapcsolatokban, és a legborzalmasabb is, hogy összefügg.
Na nézzük is akkor a diplomácia területét a vadászat után. Mi is a vita kérdése? Szóval kinek kellene megállapodni, kinek kellene most itt engedni? De lehet hallani ilyen hír, mentünk jobbra, mentünk balra, kontra, aztán szubkontra, most hol tart?
Az elmúlt fél évben nyugodtan mondhatjuk, a 2025 nyári 12 napos háború óta ugyanazok a tárgyalási pontok, ugyanazok a pontok voltak Steve Witkoffnál Genfben, Ománban, vagy Pakisztánban és Iránnal. A ballisztikus rakéta programnak a teljes leállítása, az urándúsításnak a teljes leállítása, vagy átadása, amiért 20 milliárd dollárt fizetne Amerika. Vladimir Putyin, az Orosz Föderáció elnöke is jelezte, hogy szívesen átvenni ezt a dúsított urán. Egyelőre ebbe Amerika nem egyezett bele. Nagyon fontos, hogy mi lesz az úgynevezett képviselő háborúkkal. Az orosz-ukrán háború óta mindenki megtanulta ezt a kifejezést, hogy proxy háborúk. Magyarul terrorista szervezeteket finanszíroz Irán, a Hamaszt, a Hezbollahot és a jemeni huszikat. Erről sem mondott még le Irán. Most azt kérte, először 3 pontos, majd most egy 14 pontos békejavaslatban, hogy az amerikai erők azonnal vonják ki az összes fegyvert és az összes katonát, Izrael is. Izrael ne lője Libanonban a Hezbollahot, és hogyha ez mind megvalósul, akkor majd tárgyalhatunk arról, amit ti kértek.
Na de ugye érdekes a helyzet, mert most már itt akkor Irán követel, nem is az Egyesült Államok.
Pontosan, viszont Iránnak tényleg a hormuzi szoros óriási adó, és az, hogy a környéken az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot, Bahreint, Ománt folyamatosan lőtte. Az Egyesült Arab Emírségek több rakétát kapott, egyébként a tegnapi napon is, mint Izrael. A február 28-a óta óriási károkat okozva Szaúd-Arábiában, és olyan károkat okoztak, ami az olajfinomításban akár egy-másfél év, nem csak több milliárd dollár megjavítani, de egy-másfél éves kapacitás hiányt is jelenthet majd. Tehát nagyon bölcsen, nem Amerikát támadták közvetlenül, a bölcs azt idéző ebbe, gonosz módon, hanem hogy nyomást gyakoroljon a nyugati, a legnagyobb nyugati és az öbölmenti partnerei részéről Amerikára. Ezt látjuk, hogy így van, hiszen Franciaországtól Németországon keresztül Spanyolország mondjuk a leginkább, amelyik Izrael ellenes és Irán támogatja, illetve hát még a légterét sem engedte át, és a támaszpontjait sem Amerikának.
Erre nem számítottak az amerikai döntéshozók, amikor megindították ezt a hadműveletet? Ugye rövidnek ígérkezett, elintézzük egy-két nap alatt, és kész. Ez volt amit a közvélemény.
Óriási katonai győzelemről beszélhetünk őszintén, tehát körülbelül, hogyha ez 101-re nyert körülbelül Amerika katonai szinten, de politikai eredménye nincsen, stratégia eredménye nincsen, azért a katonai műveleteknek kell, hogy legyen egy politikai stratégiai eredmény, ezt is az elmúlt években láttuk az orosz-ukrán.
Hát meg egy energiaválság a világban.
Így van, erre számoltak az energiaválságra, sejthették a Mossad is, a CIA és mi is sejthettük, hogy Irán le tudja zárni a Hormuzi szoros, de teljesen más, amikor le is zárja. Azért az szerintem a nemzetközi közösségnek egy nagyon komoly pofon volt, hogy erre képes a forradalmi gárda, és az, hogy az első napokban nem csak a vallási politikai vezetőt likvidálták, hanem az első két sort a politikai vezetésből a forradalmi gárdának a vezetőit, és most is működik.
Hát feltöltötték, jön a következő sor előre, mint a jégkorunkban.
Ráadásul ne felejtsük el, hogy 2026 év elején volt egy kormányellenes, rezsimellenes hangulat, ahol több ezer ártatlan tüntetőt meggyilkolt az iráni rezsim. Arra is gondolhattak, hogy ennek a hangulatnak a hullámára megérkeznek, és talán meg fog jelenni egy olyan ellenzéki vezető, akivel tudnak tárgyalni. Iránban azért nem lehet Izrael vagy Amerika barát vezetőt találni, de mégiscsak egy olyan politikai vallási vezetőt, akivel mégis kompromisszumokat lehet kötni a következő évtizedekre.
Na de nem így lett, hanem éppen, hogy összehozta a veszélyközösség a lakosságot, és most már szó nincsen forradalmi hangulat, hanem védekezésről van szó, a közös ellenség pedig az Amerikai Egyesült Államok. Trump elnök népszerűtlenné vált ettől, tehát azaz mondjuk azt népszerűsége jelentősen esett, holott fordított volt a szándéka valószínű.
Ez így van. A legnagyobb ellenfele most politikailag Donald Trumpnak az, amivel nyert. A gazdaság, az infláció és a megélhetési költségek. Egyébként a republikánusok körében még mindig népszerű, a bizonytalanok körében viszont történelmi mélyponton van, és természetesen a demokraták körében. Az biztos, hogy a legnagyobb választási ígérete a gazdaság, az infláció és a megélhetési költségek, a második az illegális migráció, és a harmadik volt a külpolitika, aminek egy nagyon komoly része volt az orosz-ukrán háborúnak a befejezése. Ehhez képest még lett egy iráni konfliktus. A venezuelai beavatkozás nagyon gyors volt, tűpontos volt, siker volt, amerikai katona sem halt meg, és rátették a kezüket nem csak egy nagyon fontos tengeri útvonalra, de a világ legnagyobb nehéz olaj készletére is, ami óriási jelentőségű lehet az amerikai nagyvállalatoknak. De ezeknek a hatását az amerikai választópolgárok nem tudják érezni. 2025. január 20-a óta eltelt másfél év alatt nem lehet Detroitban autógyárakat beindítani, vagy mondta, hogy fúrjunk babám, fúrjunk a Drill Baby Drill program, azért nem lehet hazahozni a gyártás Kínát, hogy mobiltelefonokat gyártsanak, ehhez még idő kell. A nagy kérdés az most nem is csak a félidős választás, mert azért hívjuk félidőnek, a második félidőben még ki lehet egyenlíteni, de hogy milyen gazdasági reformot tud úgy bevezetni, hogy ezt érezze a vásárló.
Köszönöm szépen Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt diplomatát hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A második kerületben a Gábor-Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szintén a második kerületben lezárták a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni napközben a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A Duna-Tisza közén és északkeleten többfelé felhős, másutt általában derült az ég. Napközben kezdetben sok napsütés várható, majd délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. május 6-án szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt.
Az Erasmus és a Horizon programok mielőbbi visszaállítását ígéri a leendő Tisza kormány.
A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Következnek a részletek. Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára.
A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerint túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen.
A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzés alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség a vállalkozó nevének említése nélkül. Balázsi Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Jó Csaba összeállítása.
Ha nincs adott esetben az a választási vereség a Fidesznek, akkor mit tett volna? Ugyanazt megtette volna?
Nem tudom.
Hétfő este a Kontrollnak adott interjújában jelentette be Balázsi Gyula, hogy a teljes cégbirodalmát felajánlja az államnak. A vállalkozó egy közjegyző előtt aláírt okiratban mondott le minden tulajdon részéről a kommunikációs, a médiás és a rendezvényszervező cégeiben. A döntés többek között olyan cégeket érint, mint a Launch Design, a Launch Event és a Newland Media, illetve ezek érdekeltségei.
Azt a cégcsoportot, amit én 22 éve építek, és jelenleg a államnak és kormányzatnak a rendezvényszervezési kommunikációs médiavásárlási feladatokat végzi. Én ezt benne lévő minden tudással, minden vagyoni, nem vagyoni joggal én felajánlom a magyar állam részére.
Balázsi Gyula cégei az elmúlt években a kormányzati kommunikációs megbízások meghatározó nyertesei voltak. Több 100 milliárd forintnyi állami kampány kapcsolódott hozzájuk. A cégek összértékét ő maga az interjúban mintegy 80 milliárd forintra becsülte, de a sajtó szerint ez a fele annak az összegnek, amelyet ő profitként megtermelt az elmúlt években. Magyar Péter Rogán Antal strómanjának nevezte Balázs Gyulát, majd egy 2024-es interjúját idézte, ahol azt mondta, ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter azt írta, szintet lépett a rendszer összeomlása. Tar Zoltán úgy fogalmazott, amit most a képernyőn látunk, az pusztán a felelősségre vonás elől menekülő elit utolsó utáni krízis kommunikációja. Hatházi Ákos leköszönő független országgyűlési képviselő azt írta, úgy tudja, Balázs Gyula volt az egyik oligarcha, akinek a septében külföldre utalt milliárdjait megfogta a NAV.
A kormányváltás során és az azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter.
Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örököl az új kormány, a beteg-betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszer búcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászló felvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
Magyar Péterék az országgyűlés alakulőülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
Rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszer búcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszer búcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott.
A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Ilyennek nevezte a digitális polgári köröket, amelyeknek szerinte kulcsszerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében.
A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke.
Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, jelenleg a Hunrenhez és az LT-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére.
Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot. Ezt írta a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője közösségi oldalán. Tar Zoltán, aki a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért is felel majd az új kormányban, hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a bürokratikus akadályokat a lehető leggyorsabban elhárítsák. A céljuk, hogy minden felsőoktatásban tanuló diák akár már idén újra teljes jogú részese lehessen a programnak. Brieska Dániel összeállítása.
A korábban állami fenntartású egyetemek többségét 2019 és 2021 között vették át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. 21 magyar intézmény érintett, ezekben a hallgatók csak nem 70%-a tanul. Az Európai Bizottság 2022 végén zárta ki a modellváltó magyar egyetemek hallgatóit az Erasmus Plus oktatási és a Horizont Európa csereprogramból. A lépést összeférhetetlenséggel indokolták, az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban ugyanis akkor még aktív politikusok is ültek.
Ez nem jogállami eljárás.
Orbán Balázs 2023 elején nyílt hatalmi zsarolásnak nevezte az Erasmus ügyet. Akkor az ATV-ben azt mondta, nyitottak a tárgyalásokra.
A megállapodásra törekszünk, nem szeretnénk ebből konfliktust.
2023 februárjában az összes politikus lemondott kuratóriumi pozíciójáról, az alapítványi fenntartású egyetemek diákjait továbbra sem fogadta az Erasmus program. A közvetlen támogatás felfüggesztése összesen 21 modellváltó hazai egyetemet érint. A Corvinus, a BGE, a MATE, a Semmelweis Egyetem, az SFE, a Debreceni és a Miskolci, illetve a Pécsi Egyetem is ezek között van. A kimaradt hallgatóknak a kormány létrehozta a Pannonia ösztöndíj programot, a kutatóknak pedig a Horizont programot.
Történelmi bűnnek tartom, hogy évek óta több tízezer magyar fiatal vagy éppen kutató esettel ezektől a lehetőségektől.
Az új kormány ismét elérhetővé tenni a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Magyar Péter azt mondta, Brüsszel ígéretet adott arra, hogy a diákok csereprogramja bizonyos mértékben már az új tanévben elérhető legyen.
A cél az, hogy minden egyetem ugyanúgy hozzáférjen természetesen az Erasmus ösztöndíjakhoz, de mivel a 26-27-es felsőoktatási tanévben az Erasmus ösztöndíj jelentkezési határidők már lejártak Európa szerte, ezért arra van mód, és erre kaptam ígéretet az Európai Bizottságtól is, hogy megoldjuk ezt a kérdést, lehetőség szerint egy hónapon belül, és hogy pótfelvételivel, különleges eljárásokkal megnyitják a jelentkezési lehetőséget a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, ezt az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje írta. Tar Zoltán hozzátette, az EP képviselők a múlt héten megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését. Ennek kerete 47 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Tar Zoltán hozzátette, azon dolgoznak, hogy minden magyar fiatal, akár már idén, újra teljes jogú részese lehessen az Erasmus programnak.
A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.
A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási keret támogatás nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig, az utazásokat pedig június eleje, elseje és június 8-a között kell megvalósítani.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és Mogyoród térségében, valamint a bevezető szakaszokon torlódásra számítsanak. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között időszakos torlódás tapasztalható. Baleset történt a 32-es főúton Szolnok térségében, a 69-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben kezdetben sok napsütésre számíthatunk, aztán délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Sokszor halljuk, hogy 50 év felett már nehéz munkahelyet találni, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. Munkavállalók és munkaadók tapasztalatait sorakoztatjuk.
Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
Munkavállalás 50 év felett. Előnyökről és hátrányokról is beszélgetünk. Bakanita vagyok, várjuk Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Lemondott a belgiumi és luxemburgi magyar nagykövet. Kovács Tamás Iván közösségi oldalán közzétett bejegyzésében közölte, július 31-i hatállyal kezdeményezte külszolgálatának megszüntetését. Lemondását azzal indokolta, hogy mind az egyén, mind az intézmény számára fontos a megújulás lehetősége. Kovács Tamás Iván 8 évig képviselte Magyarországot a Belga Királyságban és a Luxemburgi Nagyhercegségben. Az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára is távozik, bár még nem tudni, hogy mikortól. A politikó szerint Belén Martínez Carbonell alig több mint egy év hivatali idő után mond le, de döntését még nem hozta nyilvánosságra, eddig csak munkatársaival közölte. A spanyol tisztviselő 2010 óta dolgozik az Európai Külügyi Szolgálatnál. A főtitkári posztot tavaly vette át, miután elődje az olasz Stefano Sannino ellen vizsgálat indult, uniós forrásokkal való visszaélés gyanúja miatt. A főtitkár egyelőre nem erősítette meg alapértesüléseit. Örményországban vette részt az Európai Politikai Közösség és az EU-Örményország csúcs találkozón. Ez utóbbi az első volt ebben a formában, és azzal zárult, hogy partnerségi megállapodást írt alá az EU és Örményország. Az Európai Politikai Közösség jereváni találkozóján feltűnő volt a német kancellár Friedrich Merz hiánya és a kanadai miniszterelnök Mark Carney jelenléte, írta a Euronews. A lap emlékeztet, hogy a német kancellár éppen nemrégiben dühítette fel Donald Trump amerikai elnököt, amikor azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy nincsen stratégiája az iráni háború lezárására. Válaszul Donald Trump az európai autóipart fenyegette meg 25%-os vám kivetésével, ami a német autóipart sújtaná leginkább, és ezzel újfent élesítette az EU-USA vámvitát. Ennek élét Maros Sefcovics uniós kereskedelmi biztos igyekezett tompítani, amikor tegnap Párizsban találkozott Jameson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel, hogy átadja neki Ursula von der Leyen bizottsági elnök üzenetét. Eszerint vissza kell térni a tavaly nyáron elfogadott megállapodáshoz, az EU ezen dolgozik, de ha kell, érdekei védelmére is készen áll. A NATO-ban is növekedtek az aggodalmak, miután Donald Trump bejelentette 5000 amerikai katona kivonását Németországból. Míg a német kancellár hazájában az európai politikai vezetők Örményországban dolgoztak a kárelhárításon. Mark Rutte NATO főtitkár hangsúlyozta, hogy az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét. Kaja Kallas főképviselő pedig azt mondta, hogy a kontinens kész növelni katonai hozzájárulását a közös védelemhez. Kanada először képviseltette magát ezen a találkozón. A Euronews összefoglalója szerint Mark Carney megismételte a davoszi csúcson mondottakat, hangsúlyozva, hogy újjá kell építeni a nemzetközi rendet, de Európából kiindulva. A találkozó a brit miniszterelnöknek is alkalmat adott arra, hogy közelítse az Egyesült Királyságot az Európai Unióhoz a Brexit után. Keir Starmer és Ursula von der Leyen tárgyaltak arról, hogyan vehetne részt az Egyesült Királyság az Ukrajnának megítélt 90 milliárd eurós hitelben. A katonai beszerzésekből ugyanis csak a költségekhez való hozzájárulásért cserébe veheti ki részét. Az Egyesült Királyság azt is reméli, hogy csatlakozhat a Széf Védelmi Hitel programhoz, amitől korábban az Európai Bizottság elzárkózott.
És itt folytatjuk már is a stúdióban Máté Réka Zsuzsánnával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársával. Kedves Csokolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi történik itt? Ugye az Európai Unió tárgyalói szerint hozzávetőleg évi 1 milliárd font körüli összeg a feltétele annak, hogy az Egyesült Királyság jelentősebb hozzáférést kapjon az Európai Unió egységes piacához. Általános közeledésről van itt szó, vagy itt ez a bizonyos hadi üzlet az, ami közel viszi Nagy-Britániát újra az Unióhoz, vagy legalábbis a közeledést itt tapasztalhatjuk?
Is. Tehát az Egyesült Királyság ugye korábban megszavazta azt, hogy ők kilépnek az Európai Unióból, azonban nem sokkal a kilépésük után ugye jött a Covid miatti lezárás, ez súlyosan minden ország gazdaságát sújtotta. De ezt követően egyre egyértelműbbé vált, hogy azért mégiscsak az egységes piac számos előnyt adott az Egyesült Királyságnak. Illetve hát a különböző kutatási és oktatási csereprogramok is nagyon jelentősek voltak az Egyesült Királyság számára. Szóval már 2024-25-ben kezdődött egy ilyen fokozatos közeledés az Európai Unióhoz és bizonyos piacaihoz. És 2025-ben például megkötötték az úgynevezett biztonsági és védelmi paktumot az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, aminek a lényege egy tényleg, ahogy a neve is mondja, egy ilyen biztonsági és katonai együttműködés. Ezzel együtt az Egyesült Királyság nagyobb hozzáférést szeretne az Európai Unió által biztosított, hát több száz milliós piachoz. Ennek viszont mindig van ára. És nagyon sok ország van, amelyik vagy az Európai Gazdasági Térségnek, vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulásnak tagja. Ezek mindig fizetnek ahhoz, hogy hozzáférjenek az Európai Unió közös piacaihoz. Tehát itt például az Európai Gazdasági Térségnél érdemes például Norvégiára, Liechtensteinra, vagy Izlandra gondolni, és talán Norvégiát ismerjük legjobban. Ők majdnem ilyen Európai Uniós tagsággal rendelkeznek, tehát minden piachoz hozzáférnek, és a GDP-jük körülbelül 0,16%-át fizetik be azért, hogy hozzáférhessenek az uniós piacokhoz. Most felmerül a kérdés, hogy jó, de hát akkor miért fizetnek ahhoz, hogy mégiscsak kereskedhessenek, azért, mert az a többletkereskedelem, amit így képesek biztosítani, a GDP-jük körülbelül 2-3%-át növeli. Tehát 0,16-ot fizetnek be, és körülbelül 2-3%-ot kapnak cserébe.
Ugye ez lenne Nagy-Britanniánál is. Ugye most korábban ugye arról volt szó, ugye amikor kilépett Nagy-Britannia az Unióból, hogy nem lehet majd mazsolázni, hogy az előnyöket csak, és akkor a hátrányokat meg nem. Aztán a brit álláspont az volt, hogy kötnek majd kétoldalú megállapodásokat.
Pontosan, ilyen van Svájcnak.
Azok, ugye? Na igen, a svájci példa. Most az akkor nem sikerült egészen, szóval most itt egy még szorosabbról. Hogy értékeljük ezt?
Itt most még tárgyalások vannak, és nem egyértelmű, hogy melyik modellt szeretnék és tudják elfogadni az Európai Uniós vezetők. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság sokkal inkább a svájci modellt szeretné, amelyik nem minden egyes piachoz csatlakozott, hanem csak bizonyos piacokhoz, csak azokon a piacokon kell átvegye az uniós szabályozást. Valamennyivel kevesebbet fizet, de így kevesebbet is kap vissza a közös piacból. Nagyjából ugyanazokat a mérőszámokat, csak az Egyesült Királyság gazdaságához mértem, próbálták meg most kiszámolni, hogy mennyibe kerülne, hogyha az Egyesült Királyság ugye a svájci modell révén kapcsolódna az Európai Unióhoz. Hát e körül folynak a tárgyalások, hogy azért mégiscsak bizonyos piacokhoz csatlakoznának, és nem az egységes piachoz, és nem minden területen.
Térjünk rá erre a bizonyos jereváni találkozóra. Itt mi történik Örményországgal? Közeledne az uniós részhez? Már csak azért is érdekes, mert ugye az orosz érdekszférából ez egy kilépését jelenteni.
Igen, ez egy nagyon érdekes a eltávolodása Örményországnak az orosz érdekszférától, és pont erről beszélt például a beszédében Emmanuel Macron francia elnök is, aki ezt az eltávolodást méltatta és nagyon nagy bátorságnak nevezte. Az Európai Unió és Örményország között létrehoztak egy konnektivitási partnerségi szerződést, aminek fontos része az, hogy védelmi, katonai és biztonságpolitikai szempontból Örményország közeledne az Európai Unióhoz. Na már most ez azt jelenti, hogy ez eltávolodik, nagyon erősen eltávolodik az orosz érdekszférától. Hát amikor legutóbb ilyen lépések voltak abban a térségben, akkor azt láttuk, hogy az oroszok ezt nagyon nem karba tett kézzel nézték, és bizonyos országokban tankokkal, illetve hadsereggel jelentek meg. Hát reméljük, hogy ez most nem így lesz.
Na most ugye közben van itt egy jelentős átalakulás, mert ugye a NATO-ban törésvonal mutatkozik az Egyesült Államok és az európai országok között. Ugye a Trump elnök arra hivatkozik, hogy nem kellőképpen támogatták az iráni műveleteket, és most sem teszik ezt. Felvetődött az, hogy az Európai Uniónak saját védelmi rendszert kell kialakítani. Ugye erre az orosz válasz az volt, hogyha az Európai Unióból katonai szövetség lesz, tehát mint egy vagy kiegészítője a NATO-nak, vagy esetleg éppen alternatívája, akkor már ők az Európai Unióhoz közeledését az érdekszférájukban fekvő államoknak egészen máshogy fogják nézni. Ugye eddig is azt mondták, hogy Ukrajna rendben van, NATO-hoz nem, de az Unióhoz igen, amennyiben ez ugye piac meg közös politika. De hogyha ez már katonai mezben, vagy katonai mundért ölt, akkor már egészen más a helyzet. Lehet ez egy újabb konfliktus forrás például?
Természetesen. Azért azt érdemes megfigyelni, hogy nyilván Oroszországnak nem érdeke az, hogy itt egy erős európai katonai szövetség alakulhasson ki.
Ugye környező ország most igen, már lassan körbeveszi.
Igen. Tehát hogyha én lennék az orosz elnök, realitás. Akkor én is úgy érezném, hogy ez a fenyegetés. Ugyanakkor, mivel én európai vagyok, engem elsősorban az érdekel, hogy nekünk mi a jó. Most itt mindenki Donald Trumpra mutogat, és arra, hogy ő milyen radikális változásokat hozott a nemzetbiztonsági stratégiájában. De már Obama elnök volt az, aki többé-kevésbé nyíltan kifejtette azt, hogy Európa most már kevésbé prioritás, az ázsiai térségre szeretné az Amerikai Egyesült Államok fektetni a védelmi és talán támadói képességeinek nagy részét, és azóta próbálja az Amerikai Egyesült Államok valamilyen szinten rávenni arra, hogy Európa legalább önmagát lássa el védelmi szempontból. Hát ennek most így egy nagyon erős lendületet adott Donald Trump, de hogy eddig is kellett volna már Európának ezen a területen lépéseket tenni. Csak hogy ugye addig, amíg nagyon alacsony áron képesek voltunk gyakorlatilag kiszervezni a saját védelmünket és ráhárítani ennek felelősségét az Amerikai Egyesült Államokra, addig hát nyilván nem volt különösebben nagy késztetése a kormányoknak, az európai kormányoknak, hogy különböző szociális vagy jóléti kiadások helyett a védelmi képességek javításába fektessenek, mert ez mindig nagyon súlyos kérdés, és most úgy tűnik, hogy ez megkerülhetetlen lesz.
Meglátjuk, hol pont most gyengélkedik az európai gazdaság, úgyhogy nem éppen a legmegfelelőbb idő.
Nem, valóban nem.
Föltenni a kérdést, hogy vaj vagy ágy, ugye ez volt a klasszikus közgazdasági ütköztetés, hogy melyik legyen, erről politikai döntésnek kell születni. Köszönöm szépen Máté Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szintén a második kerületben a Labanc utat lezárták a Kurucresi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon csatorna javítása miatt. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében csatorna javítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell készülni gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ukrajnában több mint 20-an haltak meg tegnap az orosz légi támadásokban. Súlyos csapás érte Zaporizsját és Kramatorszkot, több lakóház, üzlet is találatot kapott. A poltavai régióban egy gáztermelő üzemet bombáztak az oroszok, ott 5 ember vesztette életét. A támadásokra reagálva az ukrán elnök cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország május 8-ára, 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére. Már 10 tengerész halt meg az arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormozi szoros lezárása miatt, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a járművek fedélzetén összesen csak nem 2300 tengerész tartózkodik, akiknek fogytán az élelmiszerük és ivóvízük. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. 3 meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempészhajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csak nem 200 ember halt meg. Tűzütött ki egy iráni bevásárló központban. A főváros nyugati részén legkevesebb 8 ember meghalt, több mint 30 megsérült. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani. A rendőrség az egyik építőcég vezetőjét letartóztatta, mert az elsődleges vizsgálatok szerint az épület gyúlékony burkolata nagyban hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Miközben az Európai Unió vezetése gyors előrelépést vár el Ukrajna csatlakozása ügyében, a Tiszapárt elnöke Magyar Péter megismételte voltak éppen majdhogy nem azokat a feltételeket, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök képviselt eddig. Például itt van a kisebbségi jogok ügye, a kisebbségi jogok bővítése, illetve visszaadása a magyar közösségnek. Ezt megerősítette egyébként António Costa az Európai Tanács elnökével folytatott brüsszeli megbeszélés után is. Mi lehet ennek a következménye, illetve hogy kell erre tekinteni? Póca István politikai elemző itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Kezdjük azzal, hogy a magyar miniszterelnök ebben a helyzetben nem nagyon képviselhet más álláspontot. Ez egy nagyon fontos stratégiai kiindulópont. Teljesen független attól, hogy milyen politikai színezetből érkezik a miniszterelnök, hogy hívják a miniszterelnököt, ezt az álláspontot kell képviselnie. Ez meglepő egyébként bizonyos szempontból Brüsszelben, mert a Politico ír arról, meg több európai lap ír arról, hogy nem teljesen erre számítottak Magyar Pétert, de nagyobb rugalmasságra számítottak Ukrajnával kapcsolatban. Ugye ez az elvárás csomag. A kérdés az az, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog lecsapódni. Mert hogy? Ugye korábban az Orbán kormány is követte azt a megközelítést Ukrajnával kapcsolatban, hogy folytak a tárgyalások, érkeztek ígéretek az ukránok részéről, ezeket az ígéreteket Magyarország komolyan vette, elfogadta, megtette a saját részéről a lépéseket, majd az ukrán félnek a részéről elmaradtak az ígéreteknek a betartásával kapcsolatos döntések, lépések, jogszabályalkotások és hasonlók.
Magyarul félrevezette a kormányzat.
Röviden és tömören, igen. És ugye itt ebben lett egy stratégiaváltás az ukrajna politikában, ez a stratégiaváltás pedig arról szólt, hogy nagyon komoly feltételekhez szabtak döntéseket, és azt mondták, hogy ha az ukránok ezt és ezt megcsinálják, akkor mi ezt és ezt megcsinálják, de először, mint nem EU-s tagországon, a bizonyítási kényszer az ukránokon van, nekik kell bemutatni a megfelelő jogszabályokat, a gyakorlatbőhetés és hasonlókat, és ugye ebből lett nem kevés feszültség, most független egyébként már a háborútól és független sok más kérdéstől, mert hogy azt mondta ugye a magyar kormány, hogy nem hagyja, hogy átverjék. Na most itt a kérdés az lesz az új kormánnyal kapcsolatban, a Tisza kormánnyal kapcsolatban, hogy ők megelőlegezik-e a bizalmat. Tehát megpróbálják-e ők is azt az eredeti utat járni, hogy azt mondják, hogy akkor ők bíznak Zelenszkij elnökben, és azt gondolják, hogy Zelenszkij elnök be fogja tartani a szavát, be fogja tartani az ígéreteit, és ígérettel, pontosabban az ígéret cselekvéssel reagálnak, magyarán odaadnak mindenféle lehetőséget, támogatást, és ugye itt a legfőbb támogatás azért nem más, mint az uniós csatlakozási folyamon való előrelépés, amit ugye Magyarország akadályoz, és ezt megelőlegezik Ukrajnának, vagy pedig azt mondják, hogy tovább járják az Orbán kormánynak az útját, és csak akkor lépnek, hogyha a kisebbségi jogban, meg a nyelvhasználat jogában az ukránok bizonyíthatóan tesznek lépéseket. Na ez, amit még nem látunk. Én azt gondolom, hogy a döntő szempont, a döntő különbség ebben lehet.
Tudja, Manfred Weber azt világossá tette, hogy aki a néppárti frakcióban helyet foglal, meg akiket ők támogatnak, ott más kérdés nincs. A Ukrajna kérdése például az egyértelmű. Tehát csak támogatni lehet.
Ez gyakorlatilag az Európai Néppárti Tagság egyik feltétele volt, és mind a mai napig az egyébként akár a Tiszával kapcsolatban, akár más EPP tagpárttal kapcsolatban. Az a mondás, ugye, hogy ebben nem lehet kérdés, itt nincs pardon, Ukrajnát támogatni kell. Na most ugye Ukrajnának a támogatása is, hát egy összetett kérdés, ugye van anyagi támogatás, van katonai támogatás, és van egyébként uniós integrációs, meg euróatlanti integrációs támogatás. Emlékszünk rá, hogy a Daniel Freund itt járt Budapesten pár héttel vagy hónappal ezelőtt, és akkor azt mondta, hogy azt gondolja, hogy minden fronton a változás fog bekövetkezni, hogyha kormányváltás lesz. Magyarán katonai támogatás terén, magyarán gazdasági támogatás terén, magyar uniós meg euróatlanti integráció terén. Bekövetkezett a kormányváltás, amit most lehet látni, az az, hogy a uniós integráció terén igen nagy valószínűséggel változás történik. Anyagi támogatás terén történt tulajdonképpen, mert ugye Orbán Viktor tartotta a szavát, azt mondta, hogy ha érkezik az olaj, akkor átengedi ugye azt a 90 milliárd eurós hitelt, amiről az ukránok ugye nagyon vártak, amiről az ukránok nagyon nagy szükségük volt, és a nagy kérdés majd a katonai kérdés, ez a katonai támogatásnak a kérdése, majd az új kormánynak a feladatköre lesz, nekik kell majd ezt a kérdést rendezni. Vannak elvárások, nyilván egyébként, de az is látszik, hogy a tagországok egy része megszokta Magyarországtól. Azt, hogy Magyarország nem vállal ilyen módon szerepet. Ez valamennyi mozgástér lehet az új kormányfő számára. A kérdés, hogy mekkora, mert ugye közben van egyfajta megfelelési kényszer is. Nyilván ezt egyébként kioldhatja a kétharmados felhatalmazás, mert ugye nagyobb mozgástéret ad a kétharmados felhatalmazás. Ellenben kőkemény elvárások vannak az új kormánnyal kapcsolatban Brüsszelből, és nyilván megpróbálják az új, nem komoly politikai tapasztalattal rendelkező kormányt gyakorlatilag pillanatok alatt maguk alá gyűrni, és irányba állítani, hogy azt csinálják, amit Brüsszelből megfogalmaznak. Meglátjuk majd, hogy ez gyakorlatban hogy néz ki. Ezzel szemben egyébként a kétharmados felhatalmazás egy lehetőség, hogy azt mondják bizonyos kérdésekre, hogy nem. Meg nyilván ez majd a gyakorlatban fog kiderülni, hogy fogják-e mondani, illetve mik azok a kérdések, amire azt mondják majd, hogy nem, mert nagyon sok téma jött most hirtelen elő. Külpolitikai döntéshozataltól kezdve a gyermekvédelmi törvényen át, ugye a védett üzemanyagár kérdése, és azt gondolom, hogy ez a lista folyamatosan növekedni fog, folyamatosan jönnek majd napi heti szinten Brüsszelből az újabb és újabb kérdések és újabb és újabb elvárások.
Hát itt van, amikor a nemzeti érdek ütközik majd az uniós érdekkel. A következő pont ebből a szempontból egyébként a migráció is. Most olyan előkészület zajlik, jogszabály előkészítés Brüsszelben, érdekes, ugye uniós központra gondolhatunk ez alatt, hogy rasszistának neveznék, aki, és annak ítélnék, aki a migrációt kritizálja. Na most ez innentől kezdve egy jelentős kockázat.
Ugye ez egy stratégiai dokumentum. Ez azt jelenti, hogy ebből közvetlen jogi kötőerő nem feltétlenül következik. Magyarán szemet is lehetne hunyni, és azt lehetne mondani, nincs semmi probléma, menjünk tovább, lépjünk tovább.
Na de ugye amikor a farkas beteszi az ajtó részbe a lábát, és akkor azért oda kell figyelni.
És pontosan ezt akartam mondani, hogy általában így szoktak indulni az ilyen nagyobb léptékű változások, akár az uniós, akár nemzetközi politikában. Először beleírják egy nem jogi kötőerővel rendelkező dokumentumba, megjelenik a nemzetközi, adott esetben uniós jogban, amit utána később már jogszabály alkotásnál hivatkoznak, hogy akkor itt ebben is ebben az uniós dokumentumban ezt és ezt írtuk, tehát akkor így és így kellene a különböző tagállamokban akár egyébként a szólás szabadságnak a kérdését, akár egyébként a média nyilvánosság és egyéb kérdését rendezni. Tehát az nem egy első lépcsős történet, hogyha ezt bevezetik, akkor az fog következni, hogy, hanem lehet, hogy két lépés, lehet, hogy három lépés, lehet, hogy fél év, lehet, hogy egy év, lehet, hogy öt év, lehet, hogy tíz év. De a cél az világos, tehát el akarnak indulni egy úton, az út pedig nem más, mint azt kimondani, hogy a migrációs politikát nem lehet kritizálni, és hogyha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből, mert hogy Berlinben a CDU-ban amúgy is nehéz helyzetben, az AfD-vel szemben nem tudta Merz tartani a migrációval kapcsolatos ígéreteit, gyakorlatilag befutcsoltak.
20 millióan vannak már.
Igen, és ugye az komoly szigorításokat ígért, és lényegében bevallották, hogy nem tudják, majd nem akarják ezt véghez vinni, és nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni, és kiszorítani el a térfélről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne legyen, ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ugye ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között, mert hogyha nincs jelentős polarizáció, nincs jelentős különbség, akkor igazából az történik, hogy akár az európai, akár pedig egyébként a tagállami pártok egybe folynak, ami meg nem szerencsés, mert a szakpolitikai vitákra szükség van, mert ez nem csak szakpolitikai vita, ez a jövő vitája, hogy hogyan fog kinézni Európa, hogyan fog kinézni Magyarország egyébként 10-20-50 év múlva.
Köszönöm szépen, Póca István politikai elemzőt hallották. Szegénységi ráta hazánk meglepően jó helyen, már legalábbis, hogyha bizonyos cikkeket olvasott valaki, akkor meglepően jó helyen. Kedvezőbb a helyzete, mint Németországban. A Magyarország mutatója 19,5%, ami az uniós átlag alatt van. Na, de mit is jelent ez? Megfejtjük a feladványt. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadóval kezdi csokkolom. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogy is van ez a szegénységi ráta? Meg hogy mérhető?
Igen. A szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők arányát méri hivatalos szegénységi mutatóként az Eurostat. Régóta, több évtizede már, a 90-es évek elején kezdték ezt a mutatót fejleszteni, azért, mert nagyon sokan egyöntetően, egyformán látták azt, hogy a GDP-ből levezetett ilyen-olyan mutatók, például az, hogy mennyit költünk, mennyi a fogyasztásunk, az nem meghatározza megfelelően a szegénység mértékét. Ez egy komplex mutató, 15 féle dolgot vizsgálnak, és azt összesítik összességében. Én folyamatosan erről beszéltem, hogy akkor, amikor amikor mindenféle médiákban, még miniszterelnök úr interjújában is azt vágták miniszterelnök úr fejéhez kérdésbe foglalva, hogy hát Magyarország a legszegényebb ország.
Az akkor unión belül, az Magyarország, unión belül. Azt mondták, unió, Magyarország az unió legszegényebb ország.
Ugye? Ez. Folyamatosan ezt hallgattuk, hogy ez messze nem igaz. A legszegényebbek között voltunk, a legszegényebbek egyike voltunk 2010-ben, ez igaz. Viszont 2010, leginkább 13 után, miután az IMF hiteleket vissza tudtuk fizetni, és olyan intézkedéseket hozhattunk, amit korábban az IMF ugye nem engedett meg, gondolva a rezsicsökkentésre, a különféle munkahelyteremtési akciókra és intézkedésekre, mellette 16-17-től elindult a reálkereset növekedés jelentős, előtte is volt kicsiket 2010-től, de 16-17-től az unió egyik legnagyobb reálkereset növekedését tudtuk produkálni folyamatosan. Ezek az intézkedések, ezek kihozták a korábban szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők közül a társadalom egy komoly részét, több mint 1,3 millió ember tudott átlépni a szegénységből a középosztályba, és nem estek vissza a Covid után se, tehát nekünk nem romlottak ezek a mutatóink, inkább folyamatosan javulnak. 2017 óta vagyunk jobbak, mint az Európai Unió átlaga. A legutolsó mérés szerint, ami most jött ki pár nappal ezelőtt az Eurostaton, ott olyan országokat előzünk meg, olyan országoknál kisebb a magyar szegénységi arány, mint Németország például. Korábban ezt soha nem tudtuk elképzelni, azért mi ott Romániával, Görögországgal voltunk a legvégén 2010-ben. De a franciáknál is jobb a magyar mutató. Spanyolok, olaszok, a nagy országok mind-mind-mind sokkal nagyobb szegénységi mutatókkal rendelkeznek, és persze Görögország, Románia, a Baltikum országai is, mint Magyarország.
Hogy lett ez ott a tömeges bevándorlás, ami leúszta? Mert ugye furcsa hallani, hogy Németország rosszabb helyen van, mint mi.
Azért mi most történt? Németországban a foglalkoztatási mutatók, a munkaerőpiaci mutatók is rosszabbak, alapvetően, mint a magyaroké, és a Covid óta Németországban szinte folyamatosan csökkent a reálkereset. Magyarul nem nőtt annyival a kereset, az átlagkereset, a medián kereset, bármelyik mutatóját nézzük, mint amennyivel az infláció. Attól, hogy valaki euró övezeti ország, még nem jelenti se azt, hogy gazdagabb, se azt, hogy jobbak a munkaerőpiaci mutatói, akár foglalkoztatás növekedés van olyan dinamikus, mint Magyarországon volt alapvetően, akár a keresetek dinamikája.
Hát csak ugye Németország mégiscsak az európai gazdaság motorja volt, az ászlóshajó, a példa, ami miatt az uniós csatlakozás pozitív csengést kapott nálunk.
Abszolút.
Hát talán most is ez az Európában maradás, ennek ez lehet az oka, hogy azt az életszínvonalat gondolja mindenki, ami egyébként 10 évvel ezelőtt még megvolt.
Abszolút. Alapvetően azért Németországban tudjunk róla, hogy igen, magasabbak a keresetek, viszont a megélhetéshez sokkal nagyobb költségek kellenek. Tehát azért Németországban a lakosságnak több, mint a fele bérelt lakásba él, nincs rezsicsökkentés, mint ami nálunk van. A magyar átlagos lakossági energia ár, amiben minden benne van, az összes adótól kezdve minden, tehát nem csak az, hogy hány kilowatt az ára, meg hány köbméter, vagy egy köbméter gáznak mennyi az ára, hanem minden benne van. Ez 38%-a az Európai Uniós átlagnak, németeknél magasabb, mint az uniós átlag, a cseheknél magasabb, mint az uniós átlag, tehát alapvetően ilyen tényadatok azok, amelyek azt mondják, hogy a társadalomnak egy nagyobb hányada él szegénységben, egy nagyobb hányada nélkülöz, például nem tud két naponta húsételt fogyasztani, például nem tud egy hetes nyaralást anyagi okból finanszírozni, például nem tud autót, személyautót tartani anyagi okból, váratlan kiadást, egy csőtörést nem tud finanszírozni igazából, van rezsi hátraléka. Nálunk Magyarországon nagyon magas volt a rezsi hátralékosok aránya 2010-ben, ez lecsökkent bőven az uniós átlag alá. Tehát nálunk ezek a nélkülöz mutatók, ezek javultak nagyon jelentősen.
És ezek Eurostat adatok?
Eurostat adatok. Ez nem, bárki bármi rosszat mond, nem mond igazat. És a gyermekszegénység is nálunk javult az egyik legnagyobb mértékben. Nálunk fele annyi gyermek él olyan háztartásban, aki szegénységben, társadalmi kirekesztettség kockázatával él, mint ahányan éltek 2010-ben. Ez azért nagyon jelentős, mert ez is elterjedt, hogy Magyarországon a gyerekszegénység mekkora, fele akkora, mint 2010-ben volt. A javulásunk az egyik legnagyobb, talán a második legnagyobb egész Európában. Tehát
ugye itt ingyenes tankönyv, meg a meleg étel, a napi egyszerű meleg étel.
Ingyenes tankönyv, meleg étel, Erzsébet tábor, és a szülők dolgoznak. Azért az az 1 millióval több foglalkoztatót, ez azt jelenti, hogy nagyon sokan olyan háztartásban éltek korábban, ahol a szülők nem jártak el dolgozni. Most már töredék annyi azoknak az aránya, ahol a gyerekek olyan háztartásban élnek, hogy a szülők nem dolgoznak. És ha dolgoznak, akkor a kereset biztosan nagyobb, mint a segély. Segélyből nem lehet kiszedni, segéllyel, segélyezéssel nem lehet csökkenteni a szegénységi kockázatot. Munkát, keresetet kell biztosítani mindenkinek, aki tud dolgozni.
Köszönöm szépen, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadót hallották. Szilárd, az Ellenpont vezető szerkesztője érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szombatról beszélünk, ugye május 9-e szombat, akkor megalakul az új országgyűlés. Egyáltalán hogy lett ez a dátum? Már csak azért is érdekes, mert egy állami ünnepség körvonalai bontakoznak. Itt ki lesz zászlófelvonás, aztán lesz katonai díszszemle is ebből az alkalomból. Ez korábban nem volt. Ráadásul május 9-e győzelem napjaként ünneplik Moszkvában. Szintén katonai díszszemlével, hogy most ez nem tűnt fel azoknak, akik eddig nagyon mondjuk nagyító alatt nézték az oroszországi párhuzamokat a magyar eseményekkel?
Hát igen, furcsa, hogy nem csak Moszkvában tartanak katonai díszszemlét 9-én, hanem itt Magyarországon is, hát főleg úgy, ahogyan ön is mondja, hogy azért itt volt egy elég erős orosz befolyástól való félelem, volt 16 éven keresztül rendőrállamról szó, mindenféle autokráciákról, ennek különböző válfajairól egyébként, volt mindenféle nepotizmus vád, meg korrupció, most pedig a sógor lesz az igazságügyi miniszter. Nagyon furcsa választás vagy választás után vagyunk, ahol úgy tűnik, hogy sikerült megválasztani azt a miniszterelnököt, akitől 16 éven keresztül rettegett az ellenzéki közeg, de nem történt meg. Most igen, most megtörténik az, hogy valóban katonai díszszemlével iktatják be, ráadásul pont május 9-én elképesztően furcsa és az irónia érzéket nélkülöző döntés ez az egész, hogy ez egyébként a eddigi ellenzéki, most már kormánypárti közegben ez hogy veszi ki magát. Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kognitív diszonancia az, amit most jelenleg még látunk. Nyilván ez a mézes hetek alatt ez várható volt, de hát azért ezek a mézes hetek is előbb-utóbb véget érnek. Főleg, hogy ugye 9-én már beiktatásra kerül ez a kormány, igen komoly ígéret halmazzal, és azért bár megvan a parlamenti többség ahhoz, hogy ezeket az ígéret halmazokat átvigye, azért a realitás talaján még keresni kell a fogást.
Ugye az a hír járta, hogy azért volt ez a 9-e, hogy utána meg lehessen tartani azt a fiesztát, azt a népünnepét, amit ugye hát terveztek, mert hogy egy ilyen buli hangulatot varázsolnak a Kossuth térre.
Igen, ugye az egy... hát az ókori Rómából eredő politikai bölcsesség, hogy kenyér és cirkusz kell. Ugye a cirkusz már megvan, a kenyér pedig a választási ígéretekben szerepel. Egyébként számomra ez kérdéses, hogy ez megtörténik-e, ez a kenyér. De a cirkusz az mindenképpen megvan. Ugye tulajdonképpen az egész Tisza pártnak a jelenléte az egy ilyen online politikai marketing trükkfogás volt, ami egyébként nagyon jól működött, sokkal profibban sikerült ezt lemenedzselni, ezt az online jelenlétet, mint a volt kormánypártoknak, ezt tényszerűen el kell ismerni, és hát természetesen ennek a közegnek vagy közösségnek a szórakoztatása az most még egyelőre buli formájában zajlik. Az ígéretek szerint ugye ennél egy kicsit véresebb módon is meg fog történni, ugye az elszámoltatással és felelősségre vonással, kinek vérmérséklete szerint ez hogy fog kinézni pontosan, még nem tudjuk, de tényleg azt látjuk, hogy egy azt az online attrakciót, ami eddig az online térben létezett a Tiszapárt körül, azt most a fizikai térbe próbálja meg kivinni Magyar Péter. Egyébként ez eddig egy nagyon sikeres projekt volt, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként kormány, és ez egy valóban létező és a kormánynak népszerűséget garantáló intézkedés lehet. Ez a rendszerváltó buli, meg a hasonló ilyen, én nem gondolom egyébként, hogy nem lesznek még hasonló ilyen közhangulat hekkek még a jövőben. Ez egyébként egy teljesen működőképes stratégiai lehet. 2000 vagy 2500 éves recept, azt hiszem, hogy az alapokhoz sikerült visszanyúlni.
Eltakarhatja-e a hangulati politizálás azokat a tényeket és azokat a különleges és kényes pontokat, intézkedéseket, azoknak következményeit, amelyek várhatók itt egyrészt az uniós lista kapcsán, ugye mint követelményrendszer. Aztán ezek a bizonyos jelenségek, amikor arról van szó, hogy egy milliárdos jelentkezik, töredelmesen bevallja, hogy mennyi pénzt kapott honnan, ez minek lehet a része? Szóval ezek például, amik itt kiderülnek, akár önvallomás útján, akár máshogyan, hogy mennyi pénz ment meg hova, ugye elszámoltatás, vagyonvisszaszerzés, ez a fajta, mondjuk ha ez van a fősodorban, a kommunikáció fősodrában, az eltakarhatja azt, amik lényeges pontok és meghatározhatják Magyarország jövőjét.
Igen, ha már a cirkusz példán indultunk el, ugye azért a játékok része volt a gladiátor játékok is, amely azért egy véres mulatság volt, az elszámoltatás pedig éppen ilyen véres mulatságnak ígérkezik, egy ilyen véres szórakoztatási formának. Én azt gondolom, hogy ez is egyébként ennek a nagy, hát hogy is szoktam mondani, Magyar Péter abszolút filmszínház, ugye az elhíresült mémnek a magyarosított változatával, tehát ez abszolút egy filmszínház, ami most jelenleg zajlik, amiben epizód szereplő lett most Balási Gyula, de akár ez a rendszerváltó buli, Karácsony Gergely, bárki lehet ebben epizód szereplő. A lényeg az, hogy a show-nak a fősztárja, Magyar Péter, aki miniszterelnökként ezt a főszerepet elviszi, meg elvitte ugye az elmúlt két évben, ő ott legyen a központban, és itt tulajdonképpen az látszik, hogy nem is annyira a kormánynak kell népszerűséget, hanem Magyar Péter egy személyi kultuszt épít. Tehát ez teljesen nyilvánvaló volt egyébként eddig is, de innentől kezdve ezzel a kommunikációs stratégiával pedig most már látjuk, hogy kormányon is ez a politika. Ugye az, hogy itt nagyon komoly újra struktúrálásra lesz szükség, tehát ha Magyar Péter meg akarja tartani a gazdasági ígéreteit, vagy jól akar feküdni az Európai Uniónál, azért ott nagyon komoly vállalásokat kell tennie. Tehát itt az LMBTQ jogok terén, gyermekvédelmi törvény visszavonásával kell vállalásokat tennie, a migrációs paktum végrehajtásával kell vállalásokat tennie, Ukrajna finanszírozásával kell vállalásokat tennie. Ezzel szemben a magyar társadalom kap egy kellemesnek ígérkező délutánt május 9-én, meg szórakozásul néhány olyan interjút, ahol volt milliárdosokat megpróbálnak megalázni, és egyébként ez láthatóan sikerül is.
Mondjuk itt
nem tudom, hogy ez mennyiben lesz elegendő a társadalmi szinten.
Azt azért fontos megjegyezni, hogy a társadalomnak jogos elvárása az, hogyha bűncselekmény történt, visszaillés történt, a vagyonok törvénytelenül áramlottak valahova, annak bizony legyen következménye.
Ez természetesen így van, csak ez...
A bíróság mondjon ítéletet.
Igen, csak itt a bíróság mondjon ígéretet, és ebből ne egy cirkuszi látványosságot csináljunk. Tehát legyenek meg a tényállásszerű ítéletek, legyen meg az, hogy hol volt bűncselekmény, ennek a méltányos és mértékében megfelelő büntetése kerüljön kiszabásra, és egyébként pedig azokkal az oligarchákkal szemben, akik 16 éven keresztül oligarchák voltak a közbeszédben, és most viszont Tiszás támogatók, meg mecénások, bénások, meg nem tudom milyen felmentő jelzőket találnak ki rájuk, velük szemben is történjen meg. Tehát akkor mindenkivel szemben ezt az eljárást folytassuk le, legyen meg ennek egy vége, és húzzuk újra ezt a teljes gazdasági rendszer, és akkor innen el lehet indulni valahova. De az mégsem járja, hogy valaki, nem tudom, kedves Facebook posztokat ír Magyar Péterről, vagy krokodilkönnyeket ejt a testvérének a YouTube csatornáján, és onnantól egyből már mindig is jó ember volt, meg mindig is jó üzletember volt. Ez nem ettől függ, a bűncselekmény attól függ, hogy bűncselekmény volt-e vagy sem.
Ezt a bíróság dönts el, ebben bízunk. Köszönöm szépen, Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető szerkesztőjét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak.
A Duna-Tisza közén északkeleten többfelé felhős, másutt általában derült az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. május 6-án, szerdán. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője, Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök.
Tovább erősödött a forint. A jegybank elnöke szerint a hazai bankrendszer stabil és megőrizte hitelezési képességét.
A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Következnek a részletek. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök.
Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével indokolta, és hozzátette, jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélése. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Washington vasárnap jelentette be a Szabadság projekt nevű műveletet, melynek részeként védelmet és kíséretet biztosít a hormuzi szoroson áthaladó semleges kereskedelmi hajók számára.
Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes óceánon, hárman meghaltak.
A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, ezekben eddig csak nem 200-an haltak meg.
Jelentősen csökkent az amerikai elnök népszerűsége.
A Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy jelenleg Donald Trump legnagyobb politikai ellenfele éppen az, amivel korábban megnyerte az elnök választást. A gazdaság, az infláció és a megélhetési költségek. Kis Rajmund hozzátette, az elnök még mindig népszerű a republikánusoknál, azonban a bizonytalan és a demokrata szavazók körében a támogatottsága történelmi mélyponton van.
2025. január 20-a óta eltelt másfél év. Másfél év alatt nem lehet Detroitban autógyárakat beindítani, vagy mondta, hogy fúrjunk babám, fúrjunk a Drill Baby Drill program. Azért nem lehet hazahozni a gyártás Kínából, hogy mobiltelefonokat gyártsanak. Ehhez még idő kell. A nagy kérdés az most nem is csak a félidős választás, mert azért hívjuk félidőnek, a második fél időben még ki lehet egyenlíteni, de hogy milyen gazdasági reformot tud úgy bevezetni, hogy ezt érezze a vásárló.
Romániában bizalmi szavazással megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be.
Most az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal való egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Nikos Urtán korábban azt mondta, azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Itt a krónika.
Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
A kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter.
Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örökölt az új kormány, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszerbúcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepéjére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
Magyar Péterik az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
A rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik, az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt, ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságuk korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyag áremelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, melynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
9 órától középszinten csak nem 71,500, emelt szinten több mint 8000 adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
6 perc múlva lesz 8:45. A szántóföldi növénytermesztés is nehéz helyzetben van az aszály miatt, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke.
Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne.
A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelésbiztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföld vidéken, ahol már nem termeszthető a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
Súlyosbítja a több éve tartó hazai aszályt, hogy a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese.
Gacsályi József a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb, és emlékeztetett, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be szerte az országban.
Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyúegységek telepítésével, emelt víztereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező, úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
Idő alapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári programsorozatok idején.
Május 21-e és 31-e között, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény, közölte a MÁV. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időkereten belül. Bővebb információk a MÁV csoport honlapján érhetők el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, Bagi és Mogyoród térségében, majd a bevezető szakaszon torlódásra számítsanak. Sokan kerülnek az M31-es autópálya felé, így már Nagytarcsa térségében is torlódnak a járművek.
Baleset történt Abony belterületén a Szelei úton a Világszabadság utca kereszteződésénél, a 16-os kilométernél a forgalmat megállították, és ugyancsak baleset történt Nyírcsaholy belterületén a Szabadság utcában, a Mátészalka-Vállaj összekötő úton az 5-ös kilométernél ugyancsak megállították a forgalmat. Vezessenek óvatosan. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, aztán délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. A Pécs lett a bajnok a női kosárlabda NB1-ben. Magabiztosan győzött Japán ellen a női vízilabda válogatott a világkupa selejtezőn. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután a tegnap esti hazai visszavágón 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A gólt Bukayo Saka szerezte a 45. percben. A londoniak így 2-1-es összesítéssel nyerték meg az elődöntős párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a fináléban. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere, így értékelt a döntőbe jutás után.
Történelmet írtunk együtt ismét, nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe.
Nem volt csalódott a vereséget követően az Atletico Madrid vezetőedzője Diego Simeone, aki büszkén nyilatkozott a mérkőzés után.
Olyan messzire jutottunk, amire korábban senki sem számított. Egy rendkívül erős ellenféllel harcolhattunk, és mindent kiadtunk magunkból. Most pedig el kell fogadnunk a helyzetünket. Hálás vagyok a szurkolóinknak, büszke vagyok a játékosaimra, és arra, ahova eljutottunk. Ha visszagondolok az előszezonunkra, akkor azt mondtam a játékosoknak, hogy azt akarom, hogy versenyképesek legyünk, hogy harcoljunk. Ezt pedig megvalósítottuk. Sajnos nem nyertünk idén trófeát, de olyan magasságokba jutottunk el, ahova nagyon nehéz.
A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a labdarúgó bajnokok ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden a címédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Jonathan Tah, a német csapat védője szerint a továbbjutáshoz úgy kell játszaniuk, mint az első mérkőzés második fél idejében.
We conceded the penalty before we got into the halftime.
A múlt heti mérkőzésen éppen a szünet előtt kerültünk hátrányba, amikor 11-esből betalált az ellenfél. Ez sosem jön jól, nem így akarsz pihenőre vonulni. Ettől függetlenül megvolt az önbizalmunk, tudtuk, hogy rendben van a játékunk. Majd még nehezebb helyzetbe kerültünk, és végül egy remek csapat szellemmel 5-2-ről kapaszkodtunk vissza a második fél időben. Ez az, amiből erőt kell merítenünk a visszavágóra. Hiszünk benne, hogy sikerrel jár. Hatunk.
Nemzeti Sport Krónika.
Az NK Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NB1 döntőinek harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. A győztes pécsiektől Studer Ágnes nyilatkozott, Balogh Balázs a riporter.
Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésben, 100%-on teljes odafókuszáltsággal. És egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, azt mesélni, meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert én egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan tényleg személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtunk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
A pécsiek tehát a döntőben nem számíthatta a két légiósukra, Julia Reisingerovára és Lexi Headre, de így is 3-0-ra nyerték meg a párharcot. A pécsiek teljesítményéről a DVTK vezetőedzője Völgyi Péter is elismerően nyilatkozott.
Tudtuk a Zerni után a mérkőzés elejétől fogva, tudtuk, hogy nagyon erősen fog kezdeni a Pécs hazai pályán, végsőt tudtuk ezt megakadályozni. Halvány reményünk volt, amikor bejöttünk 10 pont alá, és sajnos védekezésben olyan hibákat követtünk el, amivel megtalálta a Pécs azokat a 3 pontosokat, amivel át tudott lendülni ezen a viszonylag hosszak mondható holpontosan, ahol még egyszer nem volt visszaút. Gratulálok, mert a döntő alapján teljesen megérdemelt a bajnoki címet.
És ugye elmondhatod, hogy a Pécs talán az egész szezon legjobb játékát az utolsó kulcsmérkőzésre hagyta, tehát ilyen szempontból is azt hiszem, hogy jó helyre kerül a bajnoki trófea.
Megérdemlik, és azt gondolom, hogy sokat tettek érte, nagyon tiszták voltak a szerepkörök, náluk a két külföldi játékos kiválása után is tudtak jó teljesítményt nyújtani, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemelték.
Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben, a címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. Rudner Gábor, a Szolnok játékosa, Szekeres Péternek összegzett az 5 pontos Paks elleni siker után.
Ez egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, számítottunk is rá, de még annál jobban kezdték a meccset. Nagyon agresszív játékot mutattak, több tranzíciójuk is volt az első fél időben. Aztán a második fél időre tudtunk váltani, energiát szedtünk valahonnan, és szerencsére fel tudtuk venni a harcot velük.
A negyedik negyedben viszont tényleg elképesztő, hogy mit mozgósított az együttes. Lehet tartalékolni ezek szerint akkor egy mérkőzésen belül, és így a párharcban is?
Szerintem tartalékolni nem lehet, mindenki beleadta a szívét, és szerintem ez számított ebben a negyedik negyedben.
Mit jelent most az, hogy két győzelmetek van ebben a 3 győzelemig tartó párharcban?
Igazából őszintén semmit, mert bármikor megfordulhat az a párharc, úgy fogunk készülni a következőre is, mint az, hogy az első lenne, és szeretnénk megnyerni.
Itt azért Pakson nem könnyű nyerni, és ez az alapszakaszban is bizonyította az ellenfél, hogy sikerült legyőzni titeket. Tudtátok, hogy ennyire küzdelmes, ennyire nehéz mérkőzés lesz?
Tudtuk, mivel bármikor el tudnak hozni egy olyan játékot, hogy minket is megvertek 40-nel a hazai pályán, úgyhogy tudjuk, hogy mire képesek, és ezért fogunk felkészülni a következő meccsésájuk.
A Falkó is tehát másodszor nyert a Kaposvár ellen, a szombathelyi csapatból Váradi Benedek értékelt.
Egy nagyon kemény mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy bármennyire is sok pont volt a védekezés dominált, nagyon sok volt a kis kontakt benne a festékben. Talán a momentumokat jobban elkaptuk. Többször volt jó védekezésünk, amiből tudtunk fordulni. Látszik, hogy mi is agresszíven próbáltunk védekezni. Rengeteg faltot kaptunk. Tényleg egy nagyon nehéz mérkőzés volt szerintem mindenkinek. Nagyon fárasztó, de amiért jöttünk, az sikerült. Vezetünk 2-0-ra. Nyilván tudjuk, hogy ezt a párharcot még le kell tudnunk zárni, még egy nagyon kemény ütközet vár ránk pénteken. Természetesen a hazai pályán az a célunk, hogy megnyerjük.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen. Ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuperdöntőjében. Most a magyar csapat egyik újoncát, Lendvai Zoét hallják.
Én úgy gondolom, hogy inkább fejben dőlt el ez az egész. Tegnapi nap után, meg az eddigi meccsek után azért most már gördülékenyebb volt minden, kicsit összekovácsolottunk, vagy így egybe jöttünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt a holnapi mérkőzésre leginkább. Én nagyon-nagyon élvezem, rosszabbra számítottam, kevesebb játék lehetőségre számítottam. Most azért ez egy furcsa felállás, mert nem azt kell játszanom, amit a klubban játszom, de abszolút élvezem, nagyon. A lányok, az idősebbek, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon segítőkészek, mindenki, szóval az egész stáb. Én nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok békelve ezzel a helyzettel, és hát nézek elébe, ami még kell, amit még kell nyújtanom itt, és majd a jövőben.
A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől a londoni csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában, így búcsúzott a tornától. A miénk számára ezzel befejeződött a VB, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését Londonban. Harci Zsoltot, a férfi csapat szakmai igazgatóját Szűcs Miklós kérdezte a svédek elleni vereség után.
Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom, ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemeltés verte meg Kínát. Jelenállás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük.
A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott, és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól. Akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott egy 50, az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50 százalékos esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna.
Tanulság a jövőre, mi az, amit innen elviszel erről a VB-ről?
Még többet kell dolgoznunk, a fiataloknak igen sokat fejlődni, az asztalnál eltöltött időt, mint ahogy eddig is növeltük, folyamatosan növelni fogjuk, a technikai dolgokba is van még elmaradásunk. Én bízom abban, hogy ezek a fiatalok így a felnőtt korba való átállásuk után rohamléptekkel tudnak közelíteni az elithez.
Bondár Anna az első fordulóban kiesett a római salakpályás tenisztornán, miután 3 játszmában kikapott a kínai Cheng Chin-Wentől. Ma a nőknél Udvardi Panna és Gál Fidalma, míg a férfiaknál Marozsán Fábián és Vucsovics Márton lesz érdekelt a nyitókörben Rómában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egykor a Festetics család járt ide kocsikázni az egyedülálló természeti környezet miatt. A Gyenesdiási nagymező korábban a környékbeli lakosok gazdálkodási területe volt, ma szabadidőpark túraútvonalakkal, 16 állomásos tanösvénnyel és erdei tornapályával.
A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon? És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetétársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a ZTE ellen.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Szigeti Gábor Kossuth díjas színház történész rendező egyetemi tanár osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Otthonomban baráti társaság 10 éves tokaji aszúval kínálom vendégeimet.
valaki csettint. Nagyon finom. Költőt idézek, Kis Benedek egy versorát. Tokai aszú. Folyékony aranyrökként gördülő magyar könyv. Kezünkben üres a pohár. Politizálunk. Szenvedélyesen szígyük a korkegyenc politikusokat. Petőfi Sándor szavával csitítom a kedélyeket. A párt és mindörökké csak párt, sok század óta átkos jelszavunk. Váltsunk témát, vált hangnemet sokat olvasó barátom. Az írók sem különbek a politikusoknál. Sokasodik a silány irodalmi mű, ostoba vers, százszámra terem az olvashatatlan könyv. Ez sem mai nóta, vág szavába az irodalmi szerkesztő. Leveszi a könyvespolcról Vörös Sándor kéziratos verses könyvét. 80 éve írt a Sanyi Manó. Egy könyvre. Itt nyugszik 10 év papíros. Sírjáról a füvet legelni életveszélyes és tilos. Kacag a társaság. Egyre gyorsabban röpülnek az évek, és egyre nehezebb versé lenni. Idézem Latinovics Zoltán vallomását. Női hang töri meg a csendet. Verseket kellene olvasni, minden nap legalább egy verset, elolvás előtt, vagy napközben, megállva, bármikor, Arany Jánost, Berzsenyi Dánielt, Nagy Lászlót. Szobán falát fényesíti a lebukó nap tűzvörös sugárzása. Mint kitűzött királyország a széléről, visszapillant a nap a föld pereméről. Gyerekkoromban tanultam meg Petőfi Sándor versét, ezt a két sort még őrzi emlékezetem. Kezében 1796-ban megjelent verses kötettel idézi irodalomtudós barátom Ányas Pál költeményét. A lenyugvó naphoz. A távol kékellő hegyek füstölögnek, a patakok nagyobb zajjal hömpölyögnek, minthogy csillapodik a világ lármája. Csendesedünk. Bort töltök a poharakba. Pergamenkötésű öreg könyv, Amor Sanctus, Pázmány Péter Babics Mihály. Felkelő hajnal, lámpa, mely nem csal, napdús sugarakkal, tőled az éj fut, s kigyullad a nappal. Fogadkozunk, elolvasunk minden nap egy verset, akkor majd biztosan csillapodik lelkünkben a világ lármája.
Szigeti Gábor Kossuth Díjas színház történész rendező egyetemi tanár jegyzetét hallották, és ez a jegyzet, ahogy a többi már elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. Érdemes!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.
9:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó, Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Hamarosan kezdődik a történelemírás beli érettségi. Középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren vizsgáznak. Holnap az angol, pénteken a német írásbeli következik. A szóbelik júliusban kezdődnek. Ma van a Jászok napja. A 2014 óta megtartott kezdeményezéssel arra emlékeznek, hogy Mária Terézia királynő 1745-ben ezen a napon állította vissza a szabad jászok és kunok korábbi örökös kiváltságait az úgynevezett önmegváltás részeként. Közeledik az Eszia bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csak nem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz. A határidő május 20-a. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén. Az üzem területén korábban nyomáspróbát végeztek. A szivárgások kimutatásához használták a szénezett vizet, amely nem tartalmaz szennyező anyagot. A hatóságok közölték, hogy a szénezett folyadék nem jutott be élő vízbe. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival, vagy korszerű, nagy férőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde fő mutatói tegnap. A Dow Jones 7%-kal nőtt, az S&P 500-as 8%-kal lett magasabb. A technológiai részvények Nasdaq kompozit indexe 1%-kal erősödött. Új megállapodás született az amerikai AI modellek ellenőrzéséről, ezt közölte az amerikai kereskedelmi minisztérium alá tartozó AI szabványügyi és innovációs központ. A lépés célja a rendszerek biztonságának és megbízhatóságának erősítése. Ennek értelmében a szervezet már a piaci bevezetés előtt vizsgálhatja az új mesterséges intelligencia modelleket. Idén 50 milliárd dollár termes számítási kapacitásokra költeni az OpenAI. Mindez Greg Brockman társalapító bírósági vallomásából derült ki, amit az Elon Musk elleni perben tett. 2017-ben ez az összeg még 30 millió dollár volt, mára viszont több 10 milliárdra emelkedett. A Reuters információi szerint a vállalat 2030-ig összesen 600 milliárd dollárt költ el a szükséges infrastruktúra kiépítésére. A Samsung piaci tőkeértéke elérte az 1000 milliárd dollárt, miután a mesterséges intelligenciában használt csipek iránti kereslet miatt a világ legnagyobb memóriagyártójának részvényei több mint négyszeresére drágultak egy éven belül. Európába érkezve túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,4%-kal gyengült, a Frankfurti DAX 1,7%, a párizsi CAC40 1,1%-kal tudott erősödni, Milánó 2,3%, Madrid 1,8%-os pluszban zárta a kereskedést. Szokatlannak nevezte az olasz Unicredit hivatalos ajánlattételét a pénzintézet Commerzbankban meglévő részesedésének növelésére a német bank vezérigazgatója. Bettina Orlop azt furcsálja, hogy az olasz bank nem ígér prémiumot a részvényeseknek. A Reuters írása szerint az Unicredit célja, hogy a Commerzbankban meglévő közvetlen részesedését a jelenlegi 27%-ról 30% fölé emelje. Csak nem 30 év után előrelépés történt a Dubrovniki reptér és a város közötti gyorsforgalmi út ügyében. A horvát állami közútkezelő közlése szerint megszületett a megállapodás egy új nyomvonalról, amely már nem éríti az Ombla folyót. A kiválasztott változat a meglévő Dr. Franjo Tudjman hídat is bevonja az összeköttetésbe. A tervek véglegesítését szeptemberre ígérik, a beruházás költsége 350 millió euró lehet. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 135.935 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 4.314 forintra erősödött. Emögött az olajár emelkedése állhat, illetve az, hogy a nap folyamán érkezett hír szerint május 16-áig befejeződhetnek a NIS szerb olajipari vállalat felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások. Az OTP 2,3%-kal emelkedett 42.570 forintig, a Magyar Telekom 3%-kal 2.478 forinton zárt, a Richter 9%-kal erősödött 12.840 forintig. Idehaza márciusban az ipari termelés volumene 6,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, munkanap hatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, erről jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Illetve az első negyedében több mint 2800 új lakás épült, 4,3%-kal több mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 361 forintba és 20 fillérbe, 1 amerikai dollár 307 forintba és 68 fillérbe, 1 svájci frank 394 forintba és 73 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Jelentős változások az ingatlan piacon, hogy kit érint és hogyan, kiderül a következő percekben. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője itt a stúdióban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Mik is ezek a változások? Hogy lehet ezt összefoglalni?
Április nagyon izgalmas hónap volt a lakáspiacon, mert nagyon sok hatás érte egyszerre a vevőket és az eladókat is. Fontos még, hogy nem sok hatás, hanem sok hatás, de mégis összességében csökkent a lakáspiaci aktivitás, aminek nagyon profán okai vannak, hiszen április az egy különleges hónap volt abból a szempontból, hogy ugyanerre az időszakra esett a húsvéti ünnepi időszak, plusz a választások is. És látszik, hogy ez a két tényező rányomta a bélyegét a keresletre, és a friss kínálatra, vagyis a hirdetés feladásokra is. Hogyha a számok nyelvére lefordítjuk, ez annyit tesz, hogy márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra, és a kínálat sem bővült olyan mértékben a hirdetés feladások révén. Több mint 30 ezer hirdetést adtak föl az ingatlan közvetítők és az ingatlan tulajdonosok, miközben 237 telefonos érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra. Ami viszont nagyon érdekes, hogyha pusztán a látogatószámot nézzük az ingatlan.com-on, akkor április második felére ezek a nagy hatások, például az húsvét ünnepi időszak, vagy a választások, amik más irányba fordították a lakásvásárlók és a lakáseladók tekintetét, ez kezdett visszabillenni. Tehát az emberek elkezdtek informálódni, tájékozódni, tervezni.
Hát de még várnak.
Így van, viszont a döntéseket még nem hozták meg. Ami egyébként meg teljesen természetes, hiszen mindenki keresi az irányt a piacon, az eladók is, és a vevők is.
Ugye hát vevői szempontból, ha nézzük a kérdést, akkor például ugye ilyen kérdés, hogy marad-e a 3%-os lakáshitel például, ugye aki számolhat vele, az egész máshogy tud gondolkozni, mintha nem.
Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye erről konkrétumokat még nem ismerünk, hiszen még az új kormányzat föl sem állt. Az biztos, hogy aki úgy vesz ingatlant, hogy már aláírt adásvételi szerződésen és aláírt hitelszerződése, az zsebben tudhatja a 3%-os hitelt. És egyébként ez is egy nagyon izgalmas időszak volt április hónap során, hiszen nagyon sok vásárló nem csak azért vár ki, mert nem tudja, hogy mik lesznek majd esetleg az új kormányzati intézkedések, milyen új támogatások jelennek meg, vagy milyen régi támogatások alakulnak át, hanem egész egyszerűen van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét, tehát ebből a szempontból itt a kellemes lehet összekapcsolni majd a hasznossal vevői szempontból is, meg gazdasági szempontból.
Azt lehet tudni, hogy a vevők saját célra, vagy befektetési célra? Szóval lehet arra következtetni a vásárlói szándékból, vagy az adásvételi szerződésekből, hogy valójában kik mozgatják ezt a világot?
Azt látjuk, hogy most egyre inkább a saját célra vásárló vevők azok, akik mozgatják a keresletet, és ezáltal a kínálatot is, mert ha befektetői szemmel nézünk most 2026 májusában az ingatlanpiacra, akkor már korán sem olyan vonzó a kép, mint amit láthattak a befektetők akár tavaly évelején, vagy ezelőtt 5-10 évvel. Hiszen mi történik? Azt látjuk, hogy a lakásdrágulás az folyamatosan lassul az elmúlt fél-egy évben. Még azért emlékeztető, volt egy nagy kiugrás az évelején, amikor az állampapírból kiszálló befektetők megrohamozták a piacot, illetve a kisebb településeken az első lakásvásárlók tömeges megjelenése is nagyobb tempóban hajtotta fel az árakat, de az elmúlt fél évben ez a lakásdrágulási tempó folyamatosan enyhül, tehát nem látunk olyan tényezőt, ami miatt rövid távon abszolút mértékű áremelkedést tapasztalnánk kiugró volumenben. Másrészt pedig, hogyha valaki hasznosítani is szeretné ezeket az ingatlanokat, amiket megvásárol befektetési céllal, mert hogyha értéknövekedés már nem annyira játszik, akkor esetleg még a bérbeadás lehet egy opció. Ott is azt látjuk, hogy a bérleti díjak sem emelkednek olyan mértékben, mint amit akár egy évvel ezelőtt megszokhatunk. Ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata, még pedig az, hogy az otthonstartról nagyon sok bérlőt szivattyúzott ki az albérletpiac kereseti oldaláról. Ugyanakkor persze, mivel a befektetők már nem annyira aktívak, a kínálat is szűkül, tehát ott is most billeg az albérletpiac a bérleti díjak emelkedése szempontjából, hogy most ez a dinamika csökken, vagy éppen ezen a 5-6-7%-os szinten megmarad a éves összevetésben. Tehát összességében azt lehet elmondani, hogy befektetési szempontból lehet, hogy vannak most más jobb eszközök az ingatlannál, de itt jön be a másik kérdés, hogy nincs egy ilyen tudományos definíció az ingatlan befektetőknek, hiszen hogyha például valaki azért vesz egy ingatlant, mert majd később a gyerekének ez egy a lakhatását tudja ezzel megoldani, akkor lehet, hogy addig, hogyha néhány évig kiadja ezt a lakást, akkor befektetési eszközként fog rá tekinteni, de később már a gyermekének mondjuk a saját célú ingatlan, saját célra vásárolt ingatlan.
Inkább gondoskodási célú ez.
Nő, tehát így akkor nagyon vékony a jég, hogy kit tekintünk befektetőnek és saját célú vásárlónak.
Azért lehet érdekes a kérdés, mert ugye azért a korábbi évtizedekben jelentős árfelhajtó hatással bírt ez, ugye, hogy befektetési céllal pörgették sokszor egymás között tehetős emberek, és ezért aztán azok, akik saját lakást akartak, vagy éppen most a gyermekének akart saját lakást, vagy a fiatal pályakezdő akart saját lakást, kisebb eséllyel rúgott labdába. Ezt megváltoztatta ez a hitelkonstrukció? Az volt, amit jelentős változást okozott, vagy más is történt?
A 3%-os hitel?
Igen, például. Igen. És az egyéb otthon támogatások?
Az előzetes adatokból az látszik, meg a banki adatokból is, hogy úgy tűnik, hogy a 3%-os hitel túlnyomó részt betalált a célközönségébe, hiszen az átlagos életkor 34-35 év az igénylők esetében, és ez mindenképpen arra utal, hogy elsősorban a fiatalok azok, és az igénylők 80%-a meg 40 év alatti. Tehát ez arra utal, hogy a fiatalok azok, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Az majd egy kérdés lesz, hogy ennek a dinamikája hogyan alakul a későbbiekben, mert azt még őszintén szóval nem látjuk, hogy most kifulladt-e az otthonstart lendülete, mert azért az látszódik a lakáspiaci keresleti adatokból is, hogy ez a szeptember-október időszak nagyon sok előrehozott vásárlást is eredményezett, vagy tényleg a friss kínálatra várnak az újépítésű lakások esetében, főleg a nagyobb városokban, mert hogy még egyszer a használt és az újépítésű ingatlanok nagyon furcsa módon, de hasonló árszinteken érhetők el.
Hogyha a nemzetközi összehasonlításban gondolkozunk, akkor a magyar ingatlan árak, hát nyilván négyzetméter ár, meg hát persze területenként változik, de tehetünk-e valami összehasonlítást, hogy hol állunk, akár a szomszédos országok tekintetében?
Igen, talán ez a legérdekesebb, hiszen ezt érdemes összehasonlítani, almát az almával, hiszen hasonlíthatnánk mondjuk az angliai vagy franciaországi lakásárakhoz is.
Japánhoz a magyarokat is akár, csak éppen mi értelme, ugye?
Igen, mert ebből a szempontból a magyarországi lakásárak inkább a környező országokkal érdemes összehasonlítani. ráadásul azon belül is inkább a fővárosokat, hiszen minden országnak a fővárosai magasabb árat képviselnek, a kisebb települések meg alacsonyabb árszintet, és ebből a szempontból érdekes azt látni, hogy az elmúlt időszakban a magyarországi lakására kezdtek fölzárkózni a régiós fővárosok lakásáraihoz, pontosan a budapesti lakásárak, tehát már nincs akkora szakadék Varsó, Pozsony, Csehország fővárosa, Prága és Budapest között, mint amit láttunk korábban. Ez pedig azt is magával hozhatja, hogyha külföldről nézi valaki a Magyarország, a budapesti lakásárakat, akkor ezek már nem annyival olcsóbbak, mint amennyi differencia volt a későbbiekben. Ez pedig szintén visszavetheti a külföldi befektetőket, például a budapesti ingatlan piacról, és főleg ebben egyébként ebben a felzárkózásban nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint, tehát külföldi pozícióból nézve, a magyarországi lakásárak úgy drágultak, hogy valójában lehet, hogy egy fikasznyit sem változtak a forintban kifejezett árak.
Köszönöm szépen Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás határideje, meg hát aztán az 1+1% felajánlása is éppen most aktuális, meg hogy mi minden teendő lehet, mire kell gondolni ebben a hátralévő még néhány, jó néhány napban. Lincmayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője itt a stúdióban. Kedi Csokrom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Alasson be minket a részletekbe, hogy jogkövető magatartást tudjunk tanúsítani.
Nagyon szívesen. Két hét van hátra május 20-áig, úgyhogy az, aki eddig még nem küldte vissza a bevallását, és van kiegészíteni valója, az mindenképpen tegye meg. Ugye a kiegészíteni való, az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de az tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a három gyerekes anyáknak is ez szíjamentesség jár. A másik, ami meg az a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
Ugye, mert hogy a NAV elkészíti?
Igen, a NAV kiajánlja, 5,6 millió magánszemélynek ajánlotta ki a bevallását, pontosan, de ez egy ajánlat. A nagy újdonsága, hát most az újdonságot idézőjelbe teszem, mert ez 2017 óta így van, de hogy azért, hogy valaki nem küldött bevallást, azért nincs bírság, mert ennek az a sajátossága ennek a rendszernek, hogy május 20-án, ahogy a NAV kiajánlotta, az úgy érvényes lesz.
Úgy van.
Csak amivel ki kell egészíteni a plusz jövedelmekkel, ott aki ezt nem teszi meg, az ugye egy NAV ellenőrzést kockáztat, hogyha a NAV észreveszi a nála lévő sok adatból, hogy itt valamilyen jövedelem hiányzik. Aki pedig a kedvezményét felejtett el beírni időben, az is megnyugodhat, mert ez nem veszik el, csak ugye nem kapja még vissza, és ezt önellenőrzéssel tudja majd módosítani a bevallását, de azt az egyet fontos megjegyezni, hogy akinek kedvezmény jár vissza, és nem kérte a munkáltatónál neki, azért minimális dolgot tennie kell, ebben segítünk, nagyon sok kis filmet készítettünk, rövidek, másfél percesek, érdemes megnézni a ingatlan kiadás, a személyi kedvezményt, családi kedvezményt, hogy lehet érvényesíteni. Ezeket érdemes megnézni, az a másfél perc az nem sok, és csak végig kell kattintgatni a beadást.
Na most hol? Mert ugye
igen,
vannak különböző webes felületek,
igen,
meg ügyfélkapu, meg szóval sokféle van most már. Hol dolgozzon az ember ezekkel az adatokkal?
A NAV honlapjáról is elérhető, de a legegyszerűbb az, hogyha akinek van DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja, az ha beírja az, hogy e-szíja, az rögtön meg fogja találni, ez az első találat minden keresőben, vagy a NAV honlapjáról is elindulhat, a legelső csempénk az e-szíja bevallás csempe, ott rákattint, rögtön megtalálja az ESC-ját, ezt kell keresni, és innen igazából végig lehet nézni. Elfogadás, a beadásra arra érdemes rákattintani, úgy érkezik be hozzánk a beadás. Ha meg ki kell egészíteni, akkor van egy kérdésfelelet mód, ami segít például az ingatlan kiadásnál, ingatlan eladásnál, hogy mit, hogyan kell csinálni. Nem kell számolgatni, csak 4-5 egyszerű kérdésre válaszolni, és a program maga automatikusan kitölti az adatokat.
Papíralapon is azért megy még, ugye?
Papír nagyon fontos és nagyon jó kérdés, mert ez
így, igen. Ebben a digitális világban lassan már, aki papíralakon dolgozni, talán nem is egész embernek tekintetett.
De hogy nem, mindent, tehát hogy bármit lehet, minden működik, és volt egy lehetőség, március 15-éig lehetett kérni annak, akinek ugye DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja nincs, hogy a NAV küldje el a tervezetét. Ezt április 30-áig el is küldte a NAV, úgyhogy ezek már ott vannak. Aki egyetért azzal, ami azon a kiajánlott papíros tervezetben van, nem kell csinálnia semmit, hiszen a bevallása úgy automatikusan érvényes lesz. Akinek kiegészíteni valója van, annak valamilyen formában én azt javaslom, hogy regisztráljon DAP vagy ügyfélkapu pluszra, mert úgy sokkal egyszerűbb, de természetesen papíros bevallás is létezik még, vagy az ANK általános nyomtatvány kitöltő program, azon keresztül is ki lehet tölteni a bevallást, és el lehet küldeni. Aki papíralapban bízik, az nyugodtan kinyomtathatja, nagyon fontos, írja alá, és küldje el nekünk.
Postán.
Postán.
Na, korábban arról beszéltünk, hogy tovább tartanak nyitva a posták, ez már nem így van, ugye, mert nincs akkora igény. Nincsenek már akkora sorok, hiszen nagyon sokan elektronikus úton intézik az ügyet.
Mi, az biztos, hogy május 20-a környékén ez minden évben így van, megerősített jelenléttel állunk majd helyt, és az ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartással várják azokat, akiknek még kérdése van.
Szóval be is lehet vinni akkor?
Hát adott esetben be is lehet vinni, de továbbra is azért ez az elektronikus online út, ez mindenkinek sokkal-sokkal kényelmesebb. Ami miatt viszont nagyon fontos ez a május 20-ai határidő, azok az 1%-os rendelkező nyilatkozatok.
Na, az kinek és hogyan?
Az 1+1%-ra, ugye kétféle 1%-ot lehet felajánlani, az egyiket a vallási közösségeknek, ezt úgy szokták ismerni, hogy az egyházaknak. Itt, aki nem vallási közösséget választ, de 186 vallási közösség közül lehet választani, illetve ebbe benne van a kiemelt költségvetési előirányzat, ez a Nemzeti Tehetségprogram. Tehát ez az egyik 1%. Erről azt kell még tudni, hogy aki korábban tett ilyen nyilatkozatot, megjelölte, hogy melyik egyháznak vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak adja az 1%-át. Ez egy prolongált, azt lehet mondani, hogy örökérvényű nyilatkozat, tehát a NAV ezt folyamatosan, automatikusan figyelembe veszi. És akkor elérkeztünk, most azt mondanám, hogy a mostani időszakban talán fontosabb 1%-hoz a civil szervezetek, ami azért fontos, mert itt viszont minden évben újra kell nyilatkozni, tehát ezt mindenféleképpen ki kell tölteni, hogy a civil szervezetből 35 ezer civil szervezetből lehet választani, akiknek föl lehet ajánlani az 1%-ot, csak nagyon fontos a május 20-ai határidő, a nyilatkozatnak be kell érkeznie május 20-áig, vagy aki postán adja föl, május 20-áig adja postára. Illetve van még egy lehetőség, ezt a munkáltatók nem biztos, hogy örülnek, de elmondom,
azért
hogy
mondjuk csak.
A munkáltató is gyűjtheti az 1%-os nyilatkozatokat, ott május 10-éig kell a munkáltatónak odaadni, borítékba letenni. Itt fontos az, hogy a borítékot ott a leragasztásnál írja alá a magánszemély. Ez a módszer is működik, de papíron is lehet. Nincs olyan mód, hogy valaki ne találna egy neki kedvező bármilyen módszert arra, hogy ő ezt az 1%-os nyilatkozatát eljuttassa nekünk. És még egy fontos dolog, az 1%-os nyilatkozatok, tehát egy, május 20-áig érjen be, kettő, május 20-áig, ha van fizetendő adó, azt rendezni kell. Ha nem, akkor érvénytelen az 1%-os nyilatkozatunk.
Tehát, ha kinek adó hátraléka van, az nem nyilatkozhat az 1%-ról, ugye? Ez azt jelenti, illetve nem érvényes a nyilatkozata?
De nyilatkozhat, és nyilatkozzon is, csak valamilyen módon rendezze azt az adótartozást, világos. Vagy befizeti, vagy a másik nagyon egyszerű mód, a személyi jövedelemadó bevallásban is lehet kérni pótlékmentes részletfizetést. Aki nem tudja egy összegben befizetni, és ezt bejelöli, annak érvényes lesz az 1%-os nyilatkozata, feltéve, ha a részleteket fizeti, ott megvárjuk, még a teljes összeg bejön, de lehet rendezni.
Köszönöm szépen, sok mindent mondtunk, műsorunk nem véletlenül, ebben az esetben kifejezetten hasznos, újra meghallgatható a mediaclick.hu című weboldalunkon, úgyhogy lehet sem megézni az információkból. Lincmayer Szilviának, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjének köszönöm, hogy itt volt velünk és tájékoztatott bennünket. Műsorunk pedig ezzel véget is ért, úgyhogy Hegedűs Katalin, Lajer Rita és Dávid Edit felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket is. Búcsúzunk most, és jó napot kívánok. Kakukkel Tamást hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
Reklámot hallottak.